A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a női kézilabda bajnokok ligája négyes döntőjéről a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, kezdődik a Hazafutás május 25-én pünköst hétfőn. Adásunkat egy korábbi áprilisban rögzített beszélgetés ismétlésével kezdjük. Szalai Berzevici Attila volt a Nemzeti Sportrádió vendége akkor, és többek között arról is beszélt, hogy továbbra is napirenden van a budapesti olimpia rendezési terve. Ezt hallhatjuk most.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Olimpiával és minden másfajta sporttal kapcsolatos dologgal foglalkozunk, hiszen 130 évvel ezelőtt, 1896. április 6-a és 15-e között rendezték meg az első újkori olimpiát Athénban. Tegnap előtt volt a 130. évfordulója annak, hogy Hajós Alfréd nyerte az első két magyar olimpiai bajnoki címet. Direkt nem aranyérmet mondtam, de erről majd beszélünk. A Magyar Olimpiai Bizottságot 1895-ben megalapító Berzevici Albert ükunokájával, Szalai Berzevici Attilával beszélgetünk, a budapesti olimpiai mozgalom elnökével. Szervusz Attila, köszönjük, hogy eljött, és köszönjük, hogy tegeződhetünk, ezt megbeszéltük az interjú előtt.
Szervusz, és nagyon köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat, nézőket.
Akkor elsőként tekintsünk vissza erre a 130 évvel ezelőtt rendezett olimpiára. Ugye, ahogy lehet olvasni, nem osztottak aranyérmeket, hanem a győztes ezüstérmet kapott, a második helyzet bronzérmet, és a harmadik helyzetnek nem osztottak érmet. Tehát azért beszélünk olimpiai bajnoki címről, amikor Berzevici Albert az ÜK nagypapád, ja, megalapította a Magyar Olimpiai Bizottságot, ahogy olvasni lehetett, a 6. volt a világon a Magyar Bizottság. Mennyire volt ez nagy dolog? Olyan tradicionális nemzetek után következett Magyarország, mint Franciaország, Görögország, az Egyesült Államok, Németország és Ausztrália.
Hát azt kell, hogy mondjam sajnos, hogy amennyire én utána olvastam, néztem, Berzevici Albert mindenféle irataiba, levelezéseibe, ez akkor egy nüansz volt. Körülbelül olyan, mintha ma létrejön egy új sportágnak a szövetsége, és akkor érdekesség. Tehát 1895-ben nem lehetett tudni, hogy ebből mi lesz, hogy ez egy kis gittegylet, ami néhány lelkes, mert mindenhonnan néhány lelkes ember, nem úgy volt, hogy egy valós nemzeti felhatalmazás alapján jött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság létrehozása, hanem néhány lelkes ember hitt abba, hogy a antik játékok újra értelmezése és beindítása az jó lesz az emberiségnek. És szerintem maga Pierre Coubertin se hitte, nem tudta elképzelni szerintem, hogy mivé válik. Sőt, ahogy olvastam, ő 1936-ban úgy halt meg, hogy azt gondolta, hogy véget is ér a náci olimpiával ez az egész történet. Úgyhogy Magyarország részéről ugye egyfelől volt a Kemény Ferenc, aki aztán az első főtitkár lett, aki személyesen ismerve a Coubertint jött Párizsból haza lelkesen, és találkozott össze ükapámmal, aki pedig a politikai pályán a Tisza kormány kultuszminisztereként nagyon hitt abban, hogy az osztrák-magyar monarchián belül egy nagyon fontos megkülönböztető karaktere lehet a magyar nemzetnek, ha a sport, a fizikai teljesítményben tudjuk magunkat fejleszteni, abban jeleskedni, és hát főleg azért, mert ugye a hadsereg része az osztrákok kezében volt, a 48-as forradalmat követően, és akkor a magyar férfiak különböző fizikális sportokban próbálták magukat megvillantani az osztrákokhoz képest, és aztán ezt kellett egy olyan hivatásos sportvilággá formálni, ami addig inkább egy hobbi katonai cselekményeket helyettesítő napi aktivitás volt. Tehát ő fölismerte annak a jelentőségét, hogyha létrehoznák az első sportklubokat, ha az oktatásba bekerülne a testedzés. Tehát ez programja volt már a Tisza kormánynak. És aztán, amikor jött a Kemény Ferenc, hogy van egy ilyen kezdeményezés Párizsba, akkor ő ezt nagy lelkesedéssel fogadta. Úgyhogy a Kemény az a szakmai előkészítést vitte, ő meghozta a politikai támogatást hozzá, és akkor 1895-ben megtörtént a hazai Magyar Olimpiai Bizottság létrehozása egy téli napon.
Az egyébként előfeltétele volt annak, hogy ezen a bizonyos első aténi olimpián indulhasson valaki, hogy legyen az országának egy ilyen hivatalos olimpiai szövetsége, bizottsága?
Ez szerintem nem volt egyértelmű, hogy mert az olimpia, tehát az aténi olimpián végül több nemzet vett már részt, mint akik alapították, de azt gondolom, tehát hogy akkor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azzal a feladattal jött létre, hogy megrendezik az első modern koli játékokat Aténba, és a Magyar Olimpiai Bizottságot egy ilyen átmeneti szervezetként azért hozták létre, hogy legyen egy úgymond utazási iroda, ami lebonyolítja a magyar sportolók kiválasztását és delegálását az aténi játékokra. Úgyhogy ami szerintem egy jelentős eredménye volt ennek a korai kezdeményezésnek, az egyrészt hát megtalálni a Hajós Alfredot, hogy rögtön legyen első magyar siker. A másik pedig, hogy a magyar, osztrák-magyar monarchián belül voltunk akkor, és Berzevici Albert nagy monarchista volt, tehát ő nagyon lojális volt Ferenc Józsefhez és az egész birodalomhoz, de mégis fontosnak tartotta, hogy a magyar királyi zászló alatt vonuljon önállóan Magyarország be az aténi nyitó ünnepségen, és ennek jelentősége ma hatalmas igazából, amikor ugye számoljuk az aranyérmeket, hogy hány aranyérmünk, hány ezüst, hány bronzérmünk van, és az Albert döntésének köszönhetően az aténi, és utána az 1900-as, ez az 1904-es és 1908-as, 12-es olimpia érmei ma Magyarországhoz számolnak. És nem vesztek el egy osztrák-magyar monarchia. Ez körülbelül szerintem, most nem tudom fejből, de körülbelül olyan 14 arany, amit annak tud, vagy 12, 10-nél több arany, amit ma magunknak számolhatunk, és nem veszett oda 1918-ban monarchia szétesésével.
És ahogy lehetett olvasni, a dobogó tetején először elindították a monarchia himnuszát vagy dalát, és akkor leállították talán éppen a mobelnök úr, és a magyar himnuszt elénekelték, ugye? Hajós Alfréd tiszteletére.
A Berzevici Albert nem volt kin végül az aténi olimpián. Nem tudom, arra nem találtam magyarázatot, hogy miért nem ment ki, de valószínűleg ez is úgy azért jelzi, hogy ez akkor még nem volt olyan. Pedig megtaláltam a levelezést, amit Kubertennel folytatott, és Kuberten meghívta. Ez a levél ma a Prešovi, vagyis az Eperjesi levéltárban van, Szlovákiában lefűzve az Albert fájliában. Nem is értem, hogy ez miért a szlovákoknál van, ez egy ez még egy feladat számunkra, hogy hazahozzuk onnan a Magyar Olimpia Bizottság történetének a fontos dokumentációit, amihez egyébként nem csak a szlovákoknak semmi köze, hanem valószínűleg nem is tudják, nem is értékelik. Én elkezdtem ennek utána nézni, jogilag nem egyszerű, úgyhogy ez valószínűleg egy kormányszintű feladat kell, hogy legyen, hogy azt hazahozhassuk.
Miért érezted feladatodnak, és hány órát töltöttél azzal, hogy ezt a korszakot, akár az egész családod történetét, hiszen nagyon sok művész, tudós, sportember, politikus van a családban, hogy az ő történetüket megismerd, és akár az akkori történelmet, az akkori kort, akár az akkori olimpiákat is úgy összefoglald, és összességében lásd.
Hát itt két dolog, vagy talán három is találkozik, mert egyrészt engem nagyon érdekelt az első világháborúhoz vezető időszak, és ebben az időszakban egy fontos közéleti személyiség volt Berzevici Albert, tehát ez mindig érdekelt. Aztán nyilván, amikor 2005-ben létrehoztuk a Budapesti Olimpia Mozgalmat, akkor volt miért, hogy jobban belássam magam az egész olimpia történetbe. És aztán a harmadik pedig egy Romsics Ignáccal és Gali Máté történészekkel létrehozott közös projekt, amely részeként megírták az ő életrajzi kötetét még 2014-re, és akkor ezt nagyon közelről követtem, ezt az egész projektet, és ennek a könyvnek, ennek az életrajzi kötetnek egy része a Magyar Olimpiai Bizottság kezdeti története, úgyhogy miután engem Barcelona megfertőzött, és azóta is, noha én magam nem voltam egy jeles sportoló versenyző tusázóként, de a barcelonai olimpia annyira megfogott 1992-ben 20 évesen, hogy onnantól kezdve ez ugye az életem része lett, és természetesen, ahogy minél több feladat kötött a Magyar Olimpiai Sporthoz az elmúlt 20 évben, úgy félig történészként fontosnak éreztem, hogy minél többet tudjak erről az egész fontos eleméről a magyar nemzet történetének.
Hajós Alfréd megérdemli, hogy egy pár szót beszéljünk róla is, hiszen, ahogy említettük, az első két történelmi olimpiai bajnoki cím az ő nevéhez fűződik, úszásban győzött, és a hírek szerint szerb matrózok tanították meg őt a gyorsúszásra, és ez a technika volt az, ami különleges volt, és ami végül is az ő győzelmét hozta?
Húha, ez most egy nehéz kérdés, ezt nem tudom megerősíteni, se cáfolni. Hajós Alfréd de úszás technikájában még nem volt módom elmerülni, de egy izgalmas kérdés, mert én egyébként azt nézegettem, hogy van-e bármi olyan dokumentum, nem találtam még, nem jött velem szembe olyan Hajós Alfréd dokumentum, ami például az ő eredeti aláírását bírja.
Csak volt az előbb egy fél mondat, hogy kiválasztották őt, hogy legyen ő, az mit jelent?
Hát a kvalifikáció akkor az még nagyon kezdetleges volt, tehát nyilván Budapest centrum volt, ahol létrejöttek a sportklubok, és a nevezést az a néhány klub vitte a Magyar Olimpiai Bizottság irányába. Úgyhogy hát igen, az egy gyerekkora volt még az egész történetnek.
Ahogy lehet olvasni, a Magyar Úszószövetség posztolta ki, hogy a mai körülmények, illetve a mai szabályok szerint meg sem lehetett volna rendezni azokat az úszóversenyeket, hiszen 11 fokos vízben úsztak, most pedig 15 a minimum előírás, szóval erről mit lehet tudni, és 100, illetve 1200 méteren lett ő bajnok, ugye? És a hírek szerint csak azért nem lett háromszoros bajnok, mert túl közel rendezték meg a két versenyt egymáshoz, az 1500-at, ugye? Az
volt vagy 500-at. Ez ugye még nyílt vízi verseny volt, úgyhogy nem is tudom, hogy a úszómedence az mikortól lett az 50 méteres medence, mi volt az első olimpiai szám. vagy mikor volt először olimpiai verseny 50 méteres medencébe. Tehát egy izgalmas időutazás lenne. Én egyébként azt gondolom, hogy az emberiség most abba az irányba megy, hogy létre fogja hozni a valós időutazást, ami elképzelhetetlen volt korábban, de aki a digitális téren mozog, az látja, hogy az AI egyre jobban lehetővé teszi, hogy egy teljesen autentikus környezetbe, 3D világba visszamenjünk, és úgy tudjunk visszamenni, hogy ne tudjunk beleszólni a múltba, ne tudjuk módosítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lesz módunk még az athéni olimpiát megnézni.
Uh-huh. Amikor ugye közel kerültél a BOM révén az egész olimpizmushoz, akkor az ÜK nagypapád eszmei hozzáállását, értékeit, hozzáállását, azt figyelembe vetted, de is vannak-e olyan dolgok, amikről találtál akár emlékeket, és amiket tovább szerettél volna, vagy szeretnél vinni a mai napig?
Hát ez függetlenül, tehát a budapesti olimpia mozgalom létrehozásához nem volt igazából köze az én gondolkodásomba. Azt utólag olvastam csak, hogy ők maguk komolyan foglalkoztak azzal a Kemény Ferenccel, hogyha Athén nem tudja mégsem az akkori anyagi gondjaik miatt összedobni a költségvetését az olimpiának, akkor Budapest legyen a helyszín. De Budapest sem, tehát a kormány nem volt 1895-96-ban nagyon nyitott erre, hogy rendezzük meg. Tehát ez egy terv volt, de végül nem volt szükség arra, hogy ez élesítve legyen, mert végül is a görög arisztokrácia összedobta azt a pénzt, amivel sikerült ezt az egész eseményt megrendezni. De amikor a BOM létrejött 2000 novemberében, akkor az egész ügy mögött a hajtómotor meg az ötlet, az az EU-ba lépésünk, a 2004-es EU csatlakozásunk volt, ami egybeesett az én tőzsdeelnökségem kezdetével, amivel lehetőségem nyílt, hogy a gazdasági szektort megmozgassam az ügy mellett, és létrehozzuk nagy tőzsdei vállalatok segítségével a BOM-ot, ami hát azóta 20 év óta is működik. De abszolút gazdasági szempontok uralkodtak az egész mozgalom létrehozása mögött. Azt gondoltuk, hogy kell Magyarország előtt, miután beléptünk már a NATO-ba is, az EU-ba is, hogy legyen egy olyan hosszú távú cél az ország elsősorban gazdasági szereplői előtt, amely nem testidegen Magyarországtól, képes a gazdaságotnak egy irányjelző lenni, és egy hosszú távú vízió a politikai életnek is, meg a önkormányzati világnak, mindennek. És ezért azok álltak össze a gazdasági életbe, akik azt gondolták, hogy az olimpia Budapestre hozatala lehet az az erő, az a vízió, ami mentén tudunk egy olyan országfejlesztési programot létrehozni, támogatni, a Magyarországra elinduló EU pénzek segítségével, amelynek a végén, mint habatorta, ott van az a két hét sportesemény plusz a paralimpiai játékok.
És ami mögé, minden szegmens, amiket felsoroltál, mögé áll, és egy cél érdekében megy előre, ugye?
Így van. Csak ugye akkor a 2000-es Sydney olimpia után akkor volt egy miniszterelnök kezdeményezése, akkor merült fel először 1960 után, hogy a budapesti olimpia ügyét körbe kéne járni, és akkor az ott a pártpolitikai, vagyis pontosabban a kormányváltás kapcsán lekerült a napirendről, ugye 2002-ben Fidesz ki, MSZP-SZDSZ-be, és aztán az új kormány úgy döntött, hogy nem foglalkozik az olimpia ügyével, és akkor mi 2005-be jöttünk, és napirendre tűztük ismét az olimpia ügyét, de akkor azzal a céllal, hogy tartsuk ezt a politikától távol, ne a politika vigye ezt előre, ne azt próbálja az élére állni, hanem miután ez bármilyen fura, de ez elsősorban egy nemzetgazdasági projekt. A sport az az apropó. Tehát legyen így, mert így komolyan van véve, és talán támogathatóbb az ügy, és akkor második lépésben fontosnak tartottuk megnyerni a fővárost hozzá. Az a főváros, amit akkor a Demszky Gábor vezetett, és ők is kezdetben szkeptikusan, aztán amikor megértették, hogy a fővárosnak ez hogy lehet fontos gazdaságilag, akkor mellé álltak, és 2010-re összeállt egy olyan koncepció 2020-ra vonatkozóan, amit a 2008-9-ben a főváros összpártilag támogatott, együtt lett előterjesztve a 2010 januárra, akkor ugye Bajnai kormány volt, és akkor meg az olimpia törvényt létrehoztuk, a hatástanulmányt, a koncepció, minden kész volt. Épp az a Vancouveri olimpián voltam, amikor jött a szokásos politikai húzavona, hogy inkább ezt most már várjuk meg a választásokat 2010-ben, és majd a új parlament foglalkozzon ezzel. Csak hát az a baj, hogy mire az új kormány fölállt 2010-ben, addig az euróválság annyira arcon csapta Magyarországot, hogy egyszerűen nem is volt realitása annak, hogy az olimpiával foglalkozzunk, így lekerült a napirendről egészen 14-ig, amikor Fürjes Balázs hívott föl egyik nap, hogy mi lenne a 24-es olimpia pályázatával elkezdenénk foglalkozni, mi lenne a BOM hozzáállása. Úgyhogy nagyjából ez az első.
Hogyha a hallgatók most hallják ezt, akkor nyilván tudják, hogy a 2024-es olimpiát végül Párizs rendezte meg, és nyilván sokakban felmerül a kérdés, hogy jó, de akkor mit csinál mostanában a BOM? Mit lehet erről tudni? Ugye legfőképpen talán az alapítványt emelhetjük ki, amely az olimpiai reménységekkel foglalkozik, de minden mással is gondolom én.
Hát ugye 2010-ben az egy szomorú pont volt az életünkben, amikor eljutottunk oda, hogy minden kész van, de egyszerűen a világ szembe jön velünk. Nem mondhatjuk azt, hogy most az olimpia legfontosabb teendő, amikor nem tudjuk, hogy az eurózóna szétesik-e, a magyar gazdaság milyen mélyre fúródik be. És akkor a tagság, ami egyébként egy egyesület formájában egy rövidtávú akciócsoportként egyesület formájában jött létre, akkor a kérdést föltettük magunknak, hogy akkor ennyi, vagy hogy folytassuk. És akkor egyrészt megfogalmazódott az igény, hogy ez most már így 5 év után egy brand, az olimpia, a küzdelem a budapesti olimpiáért az egy hosszú távú projekt, alakuljunk át alapítvánnyá, és tűzzünk ki magunknak valamilyen olyan célt, ami értelmet ad a létünknek, meg növeli a kredibilitásunkat a magyar és a nemzetközi sportvilágban. És így jutottunk arra a következtetésre, amiben egyrészt adott egy kis inputot, minket sokszor kritikával illető Schmidt Pál mobelnök úr, hogy miért nem támogatjuk a élő sportot, miért csak a hosszú távú álmokat kergetjük. És akkor mondtuk, hogy jó, akkor beszállunk a magyar sport támogatásába, és 2010-ben ugye még nem volt a kettős karrierprogram ügye sehol a gondolkodásba se. És akkor elindultunk ebbe az irányba, és létrehoztuk a Berzevici Albert ösztöndíj programot, amely azóta is működik, és miután hát ugye a Berzevici Albert nem azért lett a névadója, mert hogy ő az én ükapám, hanem azért, mert ő a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is volt, és ez a kettőbe a tanulás és a sport jól ötvöződött, És azóta is az ösztöndíj programunk az a fiatal tehetséges olimpiára készülő sportolókat veszi célba. Őket hívja meg, hogy pályázzanak évente egyszer az ösztöndíj programunkra, és akkor aki bekerül az ösztöndíj programba, az biztos lehet, hogy a diplomaszerzéséig megvan oldva az anyagi háttere az a tanulmányainak.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy az ösztöndíj az azt szolgálja, hogy amíg sportol az adott versenyző, addig támogassa, vagy amikor abba hagyja az élsportot, és ott áll, hogy most akkor a civil életben kellene tovább boldogulnia, akkor kap támogatást.
Azt fogalmaztuk meg, hogy mi ott tudunk segíteni a magyar olimpizmuson, hogyha ha abban segítkezünk, hogy az aktív versenyzők ne hagyják ott a sportot, csak azért, mert az oktatás, mert tovább szeretnének tanulni, de az anyagi feltételek előteremtése az nem teszi lehetővé, hogy olyan szinten sportoljanak, ahogy szükséges egy eredményes olimpiai jövőhöz. Tehát a tovább tanulás anyagi terheit le tudjuk venni a sportolók válláról, és így nem kell elmenni munkát vállalni, hogy a versenyzés mellett. Igen, tehát igen. Azzal nem foglalkozunk, hogyha valaki a sportot befejezi, és utána kezd, az nem a mi célcsoportunk.
Ha olimpiai bajnok lesz, akkor az életjáradékból az például megvan. Gulyás Michel, tudom, hogy ilyen ösztöndíjas volt, de tudnál még olyan olimpiai bajnokokat, vagy helyezetteket mondani, akiknek például ez az alapítvány által biztosított ösztöndíj segíthetett ahhoz, hogy sikereket érjenek el?
Hát a másik párizsi hősünk a Rasovszky Kristóf volt, meg a Halász Bence, ugye ő az ezüstérmével, kezdte írít az olimpiai bronzérmével, most igaz már utólag, de a Márton testvérek lettek épp idén kiválasztva, mert jelentkeztek ugye a TF-re, és egyben jelentkeztek a mi ösztöndíj programunkra
ezt
is.
Ezt akartam kérdezni, hogy erre jelentkezni kell, vagy ti
jelentkezni.
Választjátok?
Nem, kérdezni. Jelentkezni kell. Tehát mi megnyitjuk a pályázati kaput minden év novemberébe, és januárig várjuk a pályázati anyagokat, amibe hát nyilván meg kell jelölni, hogy hova, tehát már felvételt kell nyerni. Mi az a felsőoktatási intézménynek fizetjük a pénzt, tehát nincs készpénzmozgás, és a klubnak, a szövetségnek kell ellenjegyezni, hogy az adott sportoló tényleg támogatásra érdemes. Figyelembe vesszük azért, hogy ott hassunk anyagilag, ahol nagy szükség van, tehát ahol mondjuk valami miatt az anyagi helyzet, sok gyerekes család egyik sarjáról van szó, vagy nincs mindkét szülő ott az életbe, hogy támogassa. Tehát figyelünk erre is, hogy olyanokat válasszunk ki, akik tehetségesek, elszántak, és anyagilag tényleg nem mindegy, hogy megkapják a támogatásunkat, vagy nem, és így, hát most már elég népszerű a program, mert most már évek óta olyan 130-150 pályázó van, és hát mi 20-30 között tudunk kiválasztani, mert tehát nyilván egyfelől az anyagiak azok végesek, másfelől meg a kapacitás foglalkozni, ugye Szabó Szilvia háromszoros olimpiai ezüstérmes versenyző volt, olimpikonunk, az, aki sokszoros világbajnok, Európa bajnok, aki főtitkárként.
És egy hét volt itt műsorvezetőnk a Sportrádióban, a reggeli műsorban.
Tehát ő viszi az adminisztrációt az alapítvány főtitkáraként, tehát nem őt bizonyos pontig tudjuk terhelni. Mert ügyelünk arra, hogy legyen egy olyan családias hangulat, tehát akik bekerülnek a Berzevici Albert ösztöndíj programba, azok egy közösség részévé is válnak. Mi büszkék vagyunk rájuk, szeretnénk, ha ők büszkék lennének arra, hogy ennek az ösztöndíj programnak a tagjai. Tehát nem csak úgy odaadjuk nekik a oklevelet, a pénzt, aztán jó napot, és többet nem foglalkozunk, hanem kísérjük, és ezért hoztuk létre aztán mentor programot. Ugye csomó sikeres üzletember van a sorainkba, és így vagy úgy, de tudunk abban segíteni, hogy ne csak a tanulmányt valaki elvégezze, hanem aztán utána segítsünk akár a pályaorientálódásban és a sikeres átlépés, a munkaerőpiacba történő átlépésben is. Szóval többek vagyunk, mint egy anyagi forrás önmagában. És ez oda-vissza klassz, mert nyilván ők hozzáférnek egy olyan üzleti elithez, amihez azért nem könnyű hozzáférni.
Így van, kapcsolatrendszer lesz.
És nekünk is, az üzleti élet képviselőinek egy fantasztikus élmény olyan sportolókkal foglalkozni, akik lehet, hogy befutnak. Tehát például a Gulyás Michel esete, az nekünk azért volt annyira nagy élmény, meg a Rasovszky Kristófé, mert mi nem Párizs után kezdtünk velük foglalkozni, hanem akkor, amikor Gulyás Michel még a saját... Igen. A sport közegese biztatta, hogy eljut az olimpiára, nem hogy
bizony
elhozza az aranyérmet. Tehát ezt valahol akkor nagyon a saját, hát nem sikerünknek, de óriási élményünknek, hogy na, valakit olyat választottunk, akit
arra
még a saját...
Uh-huh.
Igen. 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 És ez egy olyan motiváció, hogy azóta is, na, találjuk meg a következő Gulyás Michelt.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere, Kristóf, egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ! Olimpiai bajnok a magyar női kajakkégyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Kikapott a Roland Garros első fordulójában Fucsovics Márton. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Nyárias marad az idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Búcsúzott egyesben Fucsovics Márton a francia nyílt teniszbajnokságtól. A világranglista 65. helyén jegyzett magyar játékos ugyan Matteo Berrettini ellen megnyerte az első játszmát, de ezt követően az olasz fordítani tudott, így 6-7, 7-5, 6-1, 6-2 arányban tovább jutott a Roland Garros első fordulójából. Egyéniben már nincs versenyben egyik férfi teniszezünk sem, hiszen Marozsán Fábián is kikapott tegnap. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-i hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a Tenisz Szövetséget. Dejan Boldor a labdarúgó NB1 újoncánál, a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középsővédő két évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. Lionel Messi megsérült, csapata az Inter Miami 6-4-es sikerével végződött mérkőzésén a Philadelphia Union ellen az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A világbajnok argentin klasszis a 70. percben egy szabadrúgás után a combjához kapott és cserét kért. Sérüléséről pontos diagnózist még nem közöltek.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az az alaptörvénymódosítás is, amely szerint 8 évben korlátoznák a miniszterelnökként eltölthető időt. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozinellátásának ma körülbelül a 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Megzavarták a brit védelmi miniszter gépének GPS jelét az orosz határ közelében. John Healey a napokban Észtországból tartott hazafelé az Egyesült Királyságba, amikor a 3 órás út alatt a repülőgép GPS-e nem működött. A pilótáknak így alternatív hely meghatározási módszereket kellett használniuk. A brit védelmi, valamint a külügyminisztérium tiltakozását fejezte ki Oroszország londoni nagykövetségének. Újra működik Isztambulban a Bilgi Egyetem. A magánfenntartású intézményt 3 napja záratta be Recep Tayyip Erdogan elnök, arra hivatkozva, hogy az oktatás színvonala nem megfelelő. A hírre diákok százai tiltakoztak és foglalták el az iskolát, de a rendőrség egyenként kihurcolta őket az épületből. Most bejelentették, hogy a felsőoktatási tanács kezdeményezésére az államfő visszavonta a bezárásról hozott döntést. Az egyetemen 20 000 török és külföldi diák tanul, akiket a saját szakterületükön elismert oktatók és kutatók tanítanak. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője és 2 gyerek. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. Már csaknem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden 10. embernél beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal. A halottak száma pedig 200 fölé emelkedett, tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. Mivel a mostani variáns ellen nincs védőoltás, a fertőzés terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni.
Közlekedés.
Erős a forgalom az M7-es Budapest felé vezető oldalán. Balatonvilágos és Polgárdi között telítettek a sávok, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte süt a nap. Elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Jelenleg 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias, száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Vendégünk továbbra is Szalai Berzevici Attila.
Annyit lehetett tudni, hogy a Magyar Olimpiai Bizottsággal való kapcsolat nem volt mindig felhőtlen. Sokszor, vagy volt olyan időszak, amikor az olimpia szót nem is használhatta, ugye, ez a mozgalom. Mi a helyzet most? Most kisimultak-e a viszonyok Gyulai Zsolt elnök úrral, ha jól gondolom, most már teljesen zökkenőmentes a kapcsolat, szóval mi lehet tudni a jelen helyzetről?
Teljesen jó. Ami ennek kell lenni. Uh-huh. Tehát az eleje döcögött, volt egy félreértés Schmidt pár részéről, azt gondolta, hogy mi a mobbal szemben pozícionálva jövünk létre, de hát valójában emögött, most már elmondhatom, Gyárfás Tamás ármánykodása állt, aki hát nyilvánvalóan ő a 2005-6-7-es időszakban ő szeretett volna a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke lenni, ehhez neki meg kellett szervezni a puccsot Schmidt Pál ellen, és mi ekkor érkeztünk bele a váratlanul teljes jó szándékkal egy ilyen nagy politikai csatározásba a Magyar Olimpiai Családba, és hát nyilván egyfelől az, hogy jó hiszeműen persze, meg hát kicsit naívul, meg outsiderként, és hát ugye amikor jön a Magyar Olimpiai Bizottság első elnökének az ükunokája, mögötte ott áll a MOL, az OTP, a Trigránit, a Richter Gedeon, a Magyar Telekom, akkor könnyű azt Gyárfás Tamásnak bemesélni Schmidt pár részére, hogy itt ezek a te pozíciódra jöttek össze, nem gondolhatod komolyan, hogy komolyan budapesti olimpián gondolkoznak. És aztán ez nyilván kizökkentette a menetet. A MOB és a BOM együttműködése az így megállt. És hát persze jött aztán ez a nevetséges felvetés is, hogy mi nekünk direkt BOM, mi a tükörképe a MOB-nak, ami hát ugye a rövid sztori az, hogy hát ugye budapesti olimpia az,
igen,
az
adja
adott,
magát.
A mozgalom az is adott, és nekünk ez volt a nevünk. Csak aztán Schmidt Pál úgy döntött, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésével, hogy nem engedik nekünk az olimpia szó használatát, és akkor úgy döntöttünk, hogy jó, mi ezt tiszteletbe tartjuk, akkor BOM leszünk. És akkor persze innentől kezdve meg az a vád ért minket, hogy na direkt a MOB-nak a tükörképet használjuk névként, és szóval ha sapka volt rajtunk, az volt a baj, ha nem. És akkor ez így ez az időszak egy kicsit megterhelt volt, de aztán mikor jött a Borka időszak, akkor ez elmúlt, lenyugodott, aztán jött a Kulcsár Krisztián időszak, aki ugye hát ráadásul egyik alapító és alelnöke volt a BOM-nak, az egy más pályát jelentett számunkra, és Gyulai Zsolt meg már akkor jött, amikor már a 20. fordulónkat tett. Ezek most már érdekes városi legendák, hogy milyen nehézség volt az elején a beindulás. Most már egy csapatba játszunk, 2036-nak az elnyerése, hogy akkor Magyarország rendezze az olimpiai játékokat, az tényleg azt igényli, hogy komoly csapatmunka legyen minden szinten, főváros, kormány és a Magyar Olimpiai Családon belül. És nyilván a mi fő feladatunk, ahol én látom a mi feladatunkat, az a koncepció eladása a társadalomnak. Tehát ugye az elmúlt időszakban már gyönyörű infrastruktúra felépült, rengeteg sportversenyt nemzetközi világbajnoki, Európa-bajnoki szinten megrendeztünk, sok a teendő a fővárosban, közlekedésben, a közlekedést illetően, de ami a legnagyobb feladat, az a közvélemény ügy mögé állítása. És miután itt nem kevésbé sportszakmai tehát a társadalom melléállítása az olimpiai ügyének, ez kevésbé egy sportszakmai kérdés, sokkal inkább egy gazdasági kérdés. Gazdasági megvalósíthatóság, teherbíróság, korrupció elleni küzdelem.
Tehát akkor kimondhatjuk, hogy abszolút napi renden van, hogy a 2036-os olimpia esetleg
így
Budapesten
van.
Legyen.
Így van. Uh-huh. Tehát pontosítsuk, az új rendszere a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak már más, mint az elmúlt 100 évben, tehát a pályázási folyamat helyett egy folyamatos konzultáció indul azon városok és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság között, akik úgy gondolják, hogy érdekelve vannak egy jövőbeli valamelyik olimpia megrendezésébe, téli, nyári, ifjúsági, felnőtt olimpia, évszámok nélkül. Most a Christine Kirsty új Nobel-nökkel ez megint egy kicsit át fog alakulni, még nem tudjuk pontosan. Lényeg az, hogy még tavaly ősszel a főpolgármester és a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke hivatalosan beléptetett te Budapestet ebbe a konzultációs folyamatba. Ami azt jelenti, hogy oda-vissza információ áramlik, hogy mi az, amit a NOB szeretne, mit vár el, és mi az, amit mi már megtudunk most, mik a tervek, mit tudunk később. És ez a dialógus kell, hogy közben összeálljon egy olyan koncepcióvá, ami egyrészt meg tehet. A koncepciónak tehát egybe kell esnie az ország és a főváros teherbíró képességével, hosszú távú fejlesztési terveivel, és egybe kell, hogy essen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elvárásaival és hosszú távú vízióival. És ha kialakul egy olyan koncepció, ami szerintük versenyképes vagy vonzó, akkor az az a koncepció, amit utána el kell adni itthon a lakosság irányába.
Tehát Magyarország már a térképen van, a NOB szemszögében, vagy látóterében
ez,
van.
Ez folyamatban van, igen, ez a konzultáció.
Igen, azt én is úgy látom, hogy talán nem sportszakmai dolog az, hogy a közvéleményt egy budapesti olimpia mellé állítsák. Szerintem ilyen mindennapi dolgokból indulnak ki az emberek, hogyha ülnek a dugóban, akkor azt mondják, mit akarunk mi olimpiát, amikor még ez sem megoldott. Tehát, hogyha itt az infrastruktúra, tényleg a logisztika az rendben van, a sport szeretettel azt gondolom, hogy nincs baj, mert a magyar szurkolók azok halnak a sportért, főleg, hogyha magyar versenyzőkért dolgozhatnak. Szóval akkor elindult ez a projekt, és akkor ez a lényeg, hogy itt évről évre, időről időre biztosítsa a magyar fél, hogy itt igenis minden rendben van, és mindenki támogat egy olimpiai
rendezést. Hát ez egy koordinációs munka, mert ugye a főváros, a kormány, olimpiai család, infrastruktúra fejlesztés és sportszakmai. Tehát ugye nekünk fontos az, hogy az olimpia ne csak kitűnő sportlétesítményekben kerüljön megrendezésre, és oda egy korszerű tömegközlekedés vezessen, de közelítsük meg a Helsinki olimpia eredményeinket. Vagy azt győzzük le, és azt hol tudjuk, hanem a budapesti olimpián. Tehát ha még egyszer valamikor akarunk egy nagyon kiemelkedő olyan sporti eredményt, mint 1952, akkor az csak a budapesti olimpia lesz. Ha azt akarjuk, hogy még egyszer látni szeretnénk a magyar labdarúgó válogatottat olimpián, akkor az a budapesti olimpia lesz. Tehát, hogy van egy ilyen sportszakmai rész is, hogy föl kell készíteni a csapatot. Ugye jó példa, 1996-ban 3 érmet szerzett a brit csapat. 2012-es olimpián már a második sporterő volt. Ezt is mellé kell tenni az egésznek, mert mit sem ér egy olimpia megrendezése, ha gyatra a hazai közönség sportélménye, mert nincsenek eredmények. Szóval van egy sportszakmai része, de azért a magyar lakosságot és a társadalom támogatottságát mégis onnan kell megközelíteni, hogy ez költségvetés szempontjából, a gazdasági növekedési előrejelzések kilátásaink fényében hogy építhető be, hogy nem lesz ez nem csak megterhelő, hanem hogy tudjuk ezt úgy megcsinálni, hogy nem von el forrásokat az oktatás és az egészségügy fejlesztésétől, nem kell ezért külön adót kivetni, akár SZIA, akár vállalati, hogy fogunk tudni olyan mennyiségben magántőkét bevonni, amely természetesen minimalizálja a költségvetési pénzek mozgósítását, kell egy növekedési pálya, kell tartalék, mert ugye hát sose tudhatjuk, hogy milyen világgazdasági ciklussal vagy helyzettel találkozunk szembe, és ez hogy nem fog minket egy montreali helyzetbe hozni, ahol ugye 1976-ban az olimpiai játék Montreal tényleg a földhöz vágta.
De mondhatjuk a közelebbit Athénit is. Tehát ahogy az athéni létesítmények most kinéznek.
Igen, de Athén az egy külön tészta, én ezzel ha nem is az 1896-os aténi olimpiába vagyok szakértő, én magamat a 2004-esbe ástam nagyon bele magam annak az előkészítése, rendezése, mert az egy közhiedelem szerint egy tragikus olimpia, ami csődbe vitte Görögországot. Én pedig azt mondom, hogy nem, ez teljes tévedés. Az aténi olimpia mentette meg Görögországot, hogy ne menjen csődbe már 2000-ben.
Mi laikusok csak a létesítményeket van, látjuk, hogy, van, hogy van, mennyire nem használják ki őket.
Így ugye? Van, de az már egyrészt tehát az egy olyan politikai játszmának a katasztrofális eredménye, ami a játékok rendezését megelőzte. Uh-huh. Aténnal az volt a probléma, hogy ott is egymást gyilkolta a két politikai oldal, és még az olimpiát se tartották elég szent ügynek. Ezért ez volt az egyik, a másik görögösen mindent halogatunk az utolsó pillanatokig. És amikor végre 3 év késlekedés után elkezdődött az előkészítés, a építkezések, akkor rájöttek, hogy ők egy antik világon építkeznek, tele van ásatási területtel, ami elakasztotta a munkálatokat, és akkor ahogy közeledett a határidő, és nyomást gyakorolt a NOB rájuk azzal, hogy elveszi a Görögországtól a 2004-es olimpia rendezését, egyszerűen kényszer megoldásokat kellett létre, hogy megvalósítaniuk, hogy időbe kész legyenek. Ez az, ami miatt a régi aténi reptér kifutó pályájára raktak például a kosárlabda versenyektől az vadvízi kajakozásig úgy, olyan módon, ami eladhatatlan és utóhasznosíthatatlan volt. És akkor persze jött a görög csőd, ami egyébként az euró idő előtti bevezetése miatt történt, és akkor se nem tudták eladni, se nem utóhasznosítani ezeket az infrastruktúrákat, amik utána az enyészeté váltak abban a elképesztően nehéz gazdasági helyzetben, amiben Görögország került. Na mindegy, ez egy kitérő volt.
Ez a rossz példa,
Aténra,
de akkor nyilván a jó van. Példákat kell látni, amit Budapest követhetne, vagy
így
Magyarország.
Van. De ez abszolút, tehát nagyon fontos, hogy nekünk mindenki részéről, minden előző olimpiából a jó példát tanuljuk, de amit akartam mondani az, hogy utána ezt olyan el is kell tudni adni. Hihetően, meggyőzően olyan embereknek, akik értik ezt a nyelvet, értik a gazdaság, értik a olimpia világát, és egyébként hajlandóak ebben kiülni és akár vitatkozni. Tehát, hogy itt lesz feladata a BOM-nak ebbe, ahol nyilván az üzleti világ képviselőinek lesz az a feladata, hogy a koncepciót eladják.
Attila, egy kis személyes részre menjünk át az utolsó 5 percben, ugye azt lehet tudni rólad, hogy fotózással is foglalkozol, nem tudom, hogy mikor van időd a sok-sok teendőd mellett, de miről szól ez a dolog, és az, amit találtam rólad, hogy az Antarktisztól a Himalájáig fotózod a sportolókat, az költői túlzása, vagy tényleg így van, hogy ahová lehet el tudsz menni, vagy nem tudom erre még mennyi időd, energiád?
Hát nem, ez nem egy ilyen mindennapos cselekmény. Én egy művészi családból is származom.
Szinyei Merse Pál is például, ugye? Az elődök között volt.
Meg édesanyám rajztanár, és tehát én rajzolni, festeni imádtam gyerekkoromban, addig, amíg nem kaptam meg az első fényképezőgépemet. Aztán ez egybeesett a rendszerváltásra 1989-ben, amikor az eseményeket fotóztam, és onnantól kezdve már csak 3 év volt hátra a barcelonai olimpiáig, ahova mentem a fényképezőgépemmel, és beleszerettem a sportfotózásba. Mm-hmm. És azóta is minden olimpiára úgy megyek, hogy a fényképezőgépem mindenhol velem van, és próbálom azokat a drámai pillanatokat egyre szebben megfotózni, amennyire csak lehet. Szóval én egy ilyen, most már persze azt mondhatom, hogy professzionális szinten, de hobbi hozzáállással alkalmanként ott vagyok a pályaszélén a gépemmel, és örülök, ha ezek történelmi pillanatok. Biztos, egy olimpiai győzelem.
És melyik sportágakat preferálod? Vagy a magyarokra koncentrálsz, vagy a sztárokat keresed?
Engem az olimpián minden érdekel, de természetesen azért a magyar olimpiai győzelmi, meg a nagy magyar sportdrámai pillanatok azért azok mindent visznek. De hát azért az ember, ma már, ha visszanézek, hogy van képem Carl Lewisról, meg Sotomayorról, meg a amerikai kosárcsapat Barcelonába, tehát ezek is izgalmas részei a gyűjteményemnek, és hát persze kevesebben tudják, hogy ugyanilyen nagy szerelemmel állok a labdarúgó világbajnoksághoz is.
Oda is ki fogsz menni esetleg?
6 VB-n kim voltam, nagyon remélem, hogy eljutok Amerikába is.
És reméljük, hogy egyszer még eljutsz egy olyan világbajnokságról, a magyar labdarúgó válogatott is ott
bizony,
van.
Bizony, bizony.
Említetted, hogy a barcelonai olimpia után kerített hatalmába ez az olimpiai eszme vagy mozgalom, de azt is lehetett olvasni, hogy Szöul után kezdtél el öttusázni.
Igen.
Aminek tényleg ilyen banális allergia vetett véget?
Hát,
vagy
ne, az csak én szempont, tehát az én... naív elképzeléseimnek vetett a lószőr allergia véget, mert már 1990-ben, mikor Török Ferenc édesapám kollégája volt, ő mondta, hogy felejtsd el, 18 évesen hiába futottál, úsztál, nem lesz belőled már mérhető öttusázó, de én erről mit sem tudomást se vettem, mert ugye Tatabányáról jöttem, ott nem volt öttusa, és 1990-ben én elkezdtem keményen ezt a sportot űzni, hogy majd 2000-re beérek. Ezt a lovaglás ketté törte. Igen, hát helyette adatott a pénzügyi pálya, de arra elég volt az öttusa, hogy belevigyen abba a fővárosi sportéletbe, ahol megismerkedhettem a Mizsér Attilával, a Kálnoki Kis Attilával, a Madaras Ádámmal, mert velük voltam ott együtt az UTE öttusa berkeibe, és nekik köszönhetően mentem aztán ki Barcelonába, mert ha már ott edzettem velük, szerettem volna látni élőben megismételni a 88-as sikereket. Hát az sajnos a lovaglás pont ketté törte ezt a címvédést, de helyette az olimpiát felfedeztem, mint egy olyan dolog, ami azóta is meghatározza az életemet.
Ugye a sportban nincsen ha, és nem viccelődöm azzal, hogy ha ma űznéd az öttusát, ugye már nincs benne lovaglás, úgyhogy már nem lenne ilyen probléma, de ezzel tényleg nem viccelődünk. Úgyhogy ha nem is ennek kapcsán, de akkor egy esetleges valóban budapesti olimpia kapcsán még valószínűleg sokszor fogunk beszélgetni.
Die by light of day. Gonna hold up high. taking shape. We are diamonds taking shape.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Hazafutást, a Nemzeti Sportrádió újra töltve című műsorsorozata a sportvilág korábbi eseményeit elemzi. A most hallható epizódban az 1996-os atlantai olimpia előtti úszójegyzőkönyvek manipulálását járta körül Szűcs Miklós és Krejsz Bálint.
Ez az újra töltve, a Nemzeti Sportrádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Krejsz Bálint. Az újra töltve című magazinműsor 12. részében 3 évtizedet ugrunk vissza az időben. A mai témánk az atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítás lesz. Igazán tanulságos történetet hallhatnak, amely az akkori korszak egyik lenyomata is. Tartsanak velünk! Az 1990-es évek közepén két jól sikerült olimpián volt túl a magyar sport. 1988-ban Szöulban 11 aranyat, 6 ezüstöt és 6 bronzot szereztünk, majd 4 évvel később még erre is rátettünk egy lapáttal, a 11 arany mellett 12 ezüsttel és 7 bronzzal tértek haza sportolóink Barcelonából. Az 1952-es Helsinki játékok után az 1992-es volt a magyar sport történetének második legeredményesebb olimpiája. Szöulban és Barcelonában már a szakmai körökben csak úszópápaként emlegetett Szécsi Tamás irányította úszók voltak a magyar sport zászlós hajói. Szöulban 4 aranyat és 2 ezüstöt, Barcelonában pedig 5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot hoztak haza. Nem csoda hát, ha az 1996-os atlantai játékok előtt is nagy volt az elvárás velük szemben. A már kvalifikált sportolók edzőtáborokban készültek, de akadtak, akiknek még nem volt meg az olimpiai részvétel szükséges szintidő, amit csak hivatalos versenykörülmények között lehetett teljesíteni. Ilyen előzmények után került sor a magyar úszósport történetének legkülönlegesebb eseményére, egy budapesti versenyre, amely papíron minden feltételnek megfelelt, egyetlen apróság kivételével. Erre a versenyre valójában soha nem került sor. Mielőtt azonban elmerülnénk a részletekben, lépjünk vissza néhány évet az időben. Fodor Szabolcs, a Ferencváros úszószakosztálynak akkori vezetője, az 1990-es évek elején egy kanadai túra során olyan ismertséget szerzett, aminek az évekkel később kirobbanó ügyben fontos szerepe volt.
Kicsit előrébb kell mennünk a dologban, a 90-es évek elején, tehát 90-től már ugye rendszerváltás volt, és az úszócsapatok is mehettek ki külföldre, különböző túrákra, versenyekre, időtáborokba. Fredinak is volt ilyen a túrája többek között Kanadában, nem is egy, és a kanadai túra alatt Az egyik versenyen oda jött hozzám egy úr, Mick Tierney, úgy hívták az urat, aki végül is magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát magyarul is tudott. És elmondtam, hogy a Swing Newt magazin szerkesztőjeként és kiadójaként ő állítja össze a világranglistát is abban az időben. A világranglista összeállításával természetesen neki rengeteg jegyzőkönyvre volt szüksége, és megkért engem, hogy a magyarországi fontos versenyekről, országos bajnokságokról, vagy esetleg olyan eredményekről, ami esetleg világkupa, vagy világranglistához fontos, azt én küldjem ki. Úgyhogy megállapodtunk, és én ezeket postai úton mindig küldtem ki.
Az 1996-os atlantai olimpia július 19-i megnyitója előtt alig 24 órával a mai nap című napilap olimpiai mellékletében Úszókaland az interneten címmel meglepő írás jelent meg. A szerző Voli György így kezdte a cikket. A narrátor Katona László.
Csuda egy találmány az internet, az ember össze-vissza kapcsolgat, s olyasmikre bukkan, amelyek megdobogtatják a szívet. Például ráakad egy június 6-a és 8-a közötti magyar olimpiai válogató verseny eredménylistájára.
A cikk felsorol néhány eredményt, például, hogy Kollár Miklós 200 gyorsan 1 perc 50,11 század másodpercet úszott, 400 vegyesen Batházi István 4 perc 21,31 század másodpercet, Kis Gergő pedig 4 perc 21,78 század másodpercet repesztett, hozzátéve, hogy ezekkel az eredményekkel a világranglistán Batházi a 8., Kis a 11., Kollár pedig a 19. helyre került. Némi pikétséggel hozzátette a szerző, mindezek ismeretében apró problémának tűnik, hogy a Margit szigeti hajós Alfréd úszodában az említett időpontban műugró versenyt rendeztek, a Komjádi létesítmény szervezője Pap István szerint pedig akkor tájt senki nem szerződött velük. A mai napban megjelent írás arra is kitért, hogy az interneten felelhető listán mások mellett Szabados Béla és Lakos Gyöngyvér neve is szerepelt, előbbi 3. és 1. utóbbi 1. és 3. helyet szerzett. Ez azért érdekes, mert Szabados Béla édesapja így nyilatkozott a lapnak. A szöveget Nyágúj Gergely olvassa fel.
A fiam akkor itt volt velünk Békés Csabán. Ha jól emlékszem, akkor edzett napközben, este meg szépen hazajött és saját ágyában aludt. Tudja, rosszul áll anyagilag a klub, még az OB-ra is kérdéses volt, hogy szállást tudunk-e foglalni.
Lakos Gyöngyvér szülei is hasonlóan nyilatkoztak, elmondásuk szerint a lányuk akkor tájt éppen vagy edzett, vagy napozott és otthon pihent. Dr. Molnár Istvántól, az OTSH jogi főosztályvezetőjétől azt kérdezte a lap, mi történik, ha hamis adatokkal kvalifikálja magát néhány versenyző az olimpiára. A párbeszédet narrált formában mutatjuk be, a kérdezőt Katona László idézi, a válaszokat Elpap István olvassa fel.
Ilyen még nem fordult elő. Ha kiderül, utólag nem zárják ki az érintetteket.
És ha a verseny előtt derül ki?
A részvételt nem érinti, majd a verseny után felelősségre vonják a bűnösöket. Igazság szerint még nem volt precedens, így nem tudom, mi a helyzet. Ha a Nemzetközi Szövetség elfogadja a nevezést, azzal szentesíti a részvételt.
A mai nap említett cikkében Fodor Szabolcs, a Ferencváros szakosztályvezetője is megszólalt, aki most 30 évvel a történtek után magazinunknak felidézte, akkor vált számára egyértelművé, hogy az olimpiai nevezések kapcsán valami nem stimmel, amikor Nick Tierney-től a Swing News szerkesztőjétől megérkezett a magazin legfrissebb száma, benne az aktuális világranglistával.
96-ban valóban egyszer csak jött egy olyan világranglista, ami a kezembe került, olyan magyar eredményekkel, amiről fogalmunk nem volt, hogy mikor született és hogy volt. No, a keletkezéséhez ott volt egy időpont megadva, hogy akkor történt a verseny. Ezt aztán fel is hívtam őt, hogy mi történt, és azt mondta, hogy a Magyar Úszó Szövetségtől jött egy jegyzőkönyv, egy versenyjegyzőkönyv, és az alapján tette be ezt. Ez azért okozott nagyon sokak számára problémát nemzetközi szinten, mert bizonyos országokban a világranglista helyezésekhez volt kötve az egyes úszók támogatása. Tehát például Kanadában vagy Japánban meg több helyen is volt, hogy attól függően, hogy mit tudom én, az első 20-ban van, vagy az első 50-ben van, vagy a 80-ban van, szerint kaptak pénzt és támogatást a saját úszószövetségüktől, tehát abszolút nem volt mindegy nekik, hogy ki hányadik helyen áll egy aktuális világban műsztem.
Ezen a ponton fontos még egyszer hangsúlyozni, a cikk az atlantai olimpia rajtja előtt egy nappal jelent meg. Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatárs, az írás megjelenésekor már az olimpia helyszínén Atlantában volt, ahol a szövetség elnöke Gyárfás Tamást szembesített az írás tartalmával.
19-én jött a megnyitó ünnepség. Engem fölhívtak a főnököm, az akkori
főszerkesztő helyettes, ugye maga is jól ismer sportújságíró Rizskó Géza, hogy tegyek fel néhány kérdést ezzel kapcsolatban Gyárfás Tamásnak, az Úszó Szövetség akkori elnökének. És meglehetősen furcsára sikerült az interjú, hát most mi szakmabeliek azért, hogy mondjam finoman, nem éppen a sima modoráról, a simulékonyságjáról ismerjük Gyárfás Tamás, bár néhány esetben ez kétségtelen, de akkor elég furcsa módon hárított el a kérdéseimet, szinte felelősségre vont, hogy miért nem azzal foglalkozom, hogy mennyit úsztak, mit tudom, egerszegék az előfutamok során, hogy milyen csodálatos eredmények voltak. Mondtam neki, Tamás, azért, mert nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Most éppen téged kell kérdezni, hát téged kérdezlek. De aztán úgy el lett, hogy mondjam, a magasabb sarzsi, nem tudom, finoman most nem azt akart mondani, durva a kifejezést használni, de hát szinte leteremtett, hogy miért ezzel foglalkozom. És hogy valahogy úgy, aztán én elmondtam, tolmácsoltam már Budapest felé a főnökeimnek, aztán itt az olimpia viharában, vagy éppen, hogy nem viharában, elég sikeres olimpia, vagy olimpia volt számunkra Atlanta, kicsit úgy elsikkadt.
Talán ez is az oka, hogy a korhazai sportsajtója nem kapott rá a sztorira, az olimpia rendben véget ért, s ugyan a 7 arany elmaradt az előző két olimpián szerzett 11-től, a 4 ezüsttel és 10 bronzzal kiegészítve összességében még így is jól teljesítettünk Atlantában. Ami az úszókat illeti, Rózsa Norbert, Szene Attila és Egerszegi Krisztina aranyérmet szerzett, Güttler Károly ezüstérmes lett, s Kovács Ágnes bronza mellett Egerszeginek is volt egy harmadik helye. A magyar küldöttségben összesen 22 úszóneve szerepelt, 4-jel több, mint az 1992-es játékokon, szóval ebben a tekintetben előrébb lépett a csapat, az érmek számában viszont nem. De még így is a magyar küldöttség legeredményesebben szereplő sportága lett Atlantában. Aztán alig több mint egy hónappal a játékok augusztus 4-i lezárását követően, szeptember 9-én robbant a bomba. A Népszava aznapi száma a címlapon öles betűkkel ezzel a címmel jelent meg. Nem létező verseny eredményeivel delegáltak úszókat Atlantába. Az újság által leírtakat Katona László idézi.
A szerkesztőségünk birtokában lévő dokumentumok és nyilatkozatok egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyar Úszószövetség egy nem létező versenyről készített fiktív jegyzőkönyvet küldött el a Nemzetközi Úszószövetség statisztikai irodájának a világranglista összeállításához, majd az eredményekre hivatkozva neveztek 11 úszót az atlantai olimpiára. A vélhető csalásra véletlenül derült fény. Az ISSA ugyanis fölteszi a világranglisták és jelentősebb versenyek adatait az internetre. Így tűnhetett fel, hogy kirívóan jó eredmények születtek egy június 6-a és 8-a között a Komjádi úszodában rendezett válogatón. A jelzett napokon a Komjádi úszodában nem rendeztek olimpiai úszóválogatót.
Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Arról, hogy milyen úton kerültek a Népszava birtokába a konkrét információk, Buzgó József, a Lapsport rovatának akkori vezetője beszélt.
A következő történt, egy szép nyári napon szóltak a tortáról, törökvészi úton volt akkor, a szerkesztőség, és szóltak a tortáról, hogy egy borítékot hoztak a nevemre, de az illető nem várta meg, hogy én lemenjek a borítékért. Lementem a tortára, fölvittem a borítékot, a nevem rá volt írva, és akkor kibontottam, és egy versenyjegyzőkönyv, egy úszó versenyjegyzőkönyv volt benne, egy komplett versenyszámokat tartalmazó jegyzőkönyv, akkor hát összeült a rovat, és akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy mi lehet, hogy lehet, hogy ez lesz, lehet, hogy valami vicc, vagy nem tudom én, és akkor hát az első ötletem az volt, hogy hívjuk fel a Komjádi úszodát, és akkor hát a Pósa Árpád kollégám nagyon aktív lett ebbe a kérdésbe, de ugye őt kértem meg, hogy hívja fel. A feldolgozásban is egyébként őnek lett a legnagyobb szerepe, illetve a Ballai Attilának, és akkor megkérdeztük, hogy milyen esemény volt 28-án. Most idézőben mondom, hogy úszóverseny biztos nem volt, hanem valamilyen másodosztályú vízilabda mérkőzés zajlott abban az időben. Hát ugye ez elég furcsa, hogy van egy komplett úszó program, aztán kiderült, hogy ott azon a napon nem volt úszóverseny, nem véletlenül, hogy nem is tájékoztatott egyetlen sajtóorgánunk se erről a versenyről, és akkor ezen a vonalon kezdtünk elindulni.
Ön gondolkodott valaha azon, vagy volt esetleg sejtése, hogy kidobhatta be azt a borítékot az önnevére?
Nem. Akkor még nem voltak ilyen kamerafelvételek, hogy legalább meg tudtam volna nézni az urat, aki, mert azt mondták, hogy férfi volt, aki ezt megtette.
Csenget a puskás, egy igazi sorskás, minden nap köztünk jár.
A Népszavában konkrét szerző nélkül csak Népszava információként jegyzett írás azonnal igyekszik tisztázni, nem a sportolókra, sokkal inkább a sportágat irányítókra vetnek rossz fényt a történtek. A narrátor Katona László.
Nem az úszók sikerére, az érmesekre, hanem a magyar úszósport vezetésére vet árnyékot, hogy a rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint a 12 férfi és 10 női úszó közül jó néhány úgy jutott ki az ötkarikás játékokra, hogy a Magyar Úszószövetség meghamisította az eredményeket, ezáltal a világranglistát. Még akkor is megdöbbentő a csalás ténye, ha ez semmiben sem befolyásolta az atlantai eredményeket.
A Népszava első oldalán megjelenő listán 11 név és a hozzájuk tartozó fantom eredmény szerepelt. Íme a névsor, amit Katona László olvas fel.
Ág Olivér, Batházi István, Cere Attila, Deutsch Tamás, Horváth Péter, Kerékjártó Tamás, Kis Gergő László, Kollár Miklós, Szabados Béla, Zubor Attila, Kis Anna Mária.
A listához annyi kiegészítést mindenképpen kell tenni, hogy például az Atlantában 200 vegyesen olimpiai aranyérmet szerző Cene Attilának ebben a számban természetesen nem volt szüksége fantom időre. Enélkül is tagja volt az utazócsapatnak. Az ő neve mellett 200 gyorsan elért idő szerepel. A Népszava telefonon beszélték Thierryvel, ez Buzgó József, a lap akkori sportrovat vezetője, így idézte fel magazinunknak.
Felvettük a kapcsolatot egy Thierry Árpád nevű úrral, aki a Swimming World-nek a ranglistáját, a világranglistáját állította össze, és ugye ilyenkor, amikor országos csúcsok meg nagy eredmények születnek, hát azokat mindig ugye a FINA felé elküldi a szövetségbe, és érkezett ez a FINA központjába, illetve a Swimming World-nek a szerkesztőségébe, és hát ott meglepődve mondta az úr, hogy hát itt olyan eredmények születtek, hogy egy héttel korábban valaki úszott, mit tudom én, 4-28-at, 400 vegyesen, majd egy héttel később meg 4-21-et, ami már olimpiai szintidő volt. És hát akkor ugye ezen elkezdtünk nyomozgatni, akkor felvettük a kapcsolatot a szövetséggel, hát persze ott mindenhol hatalmas elutasítás volt, de hát ugye szépen göngyölődött föl a történet, és hát ugye egyre több beismerés lett, aztán persze pereskedés, fenyegetés volt, Cene Attilának az ügyvédje fölhívott minket, fenyegetőzött, hogy aki egyébként az Ablak című műsornak volt, azt hiszem ilyen ügyvédi részével foglalkozó szakember, és hát azt mondtuk neki, hogy hát ne velünk, hanem az úszószövetséggel egyeztessen ebbe a kérdésbe, mert mi csak azokat azzal tájékoztatjuk a nagy érdeműt, amit mi tapasztaltunk, ugye, hogy a verseny nem volt, mégis olyan eredmények születtek, amelyek mondjuk alkalmassá tették egy-egy versenyzőt arra, hogy az olimpián induljon. És hát akkor így, hát egy napról napra haladtunk egyre beljebb, hát körülbelül durván azt mondom, hogy egy hónapon keresztül volt címlapon a történet, aztán hát kaptunk innen is, onnan is ideget, meleget, de hát végül is ugye hát a Népszava csak, vagy a sportrovata a Népszavának, csak azt tette a dolgát, mert hát mondjuk azért az eléggé faramúci dolog, hogy valakiket így próbálnak kijuttatni az olimpiára.
A tekintélyes szaklap, a Swing News kiadója és szerkesztője, a világranglistát összeállító Thierry a Népszavának akkor a következőket mondta. Az írott anyagot Nyágói Gergely narrálásával mutatjuk be.
Néhány eredményt és körülményt már akkor is furcsának tartottam, például értelmetlennek látszott egy héttel a nemzeti bajnokság után olimpiai válogatót rendezni. A küldemény nem a megszokott úton, azaz Fodor Szabolcs úr által érkezett, hanem DHL gyorspostával. Rövidesen kaptam egy-két jelzést is Magyarországról, miszerint ez egy fantomverseny, de mivel ellenőrizni nincs módomban, hamis jegyzőkönyvet pedig még soha sehonnan nem kaptam, nem tehettem semmit. Nekem el kellett fogadnom az eredményeket, és fel kellett dolgoznom azokat. Tekintettel, hogy jártas vagyok az úszásban, néhány adat így is elgondolkoztatott, például Zubor Attila, Batházi István és Kis Gergő időeredményei, amelyek látványos fejlődésről tanúskodtak. Ráadásul többen is éppen ezen időeredményeknek köszönve nevezhettek az atlantai olimpiára.
Tegyük hozzá, a június 6-a és 8-a között megrendezett verseny eredményei sem a Magyar Távirati Iroda, sem a Nemzeti Sport Hírek között nem szerepelt, ami csak tovább erősítette a feltételezést, miszerint erre az eseményre valójában soha nem került sor. Egyre valószínűbb volt, hogy a magyar úszósport vezetése, vagy annak egy része az Atlantába kiutazók számának bővítése érdekében kitalált egy versenyt, egy amolyan olimpiai válogatót, miután az országos bajnokságon kiderült, hogy a szintet nem mindenki teljesítette. Ezt látszott alátámasztani az is, hogy a DHL ügyfélszolgálatának tájékoztatása szerint a Magyar Úszószövetségből Hauer Péter nevében június 22-én elpostáztak egy küldeményt, amelyet a cég futára június 26-án kézbesített Torontóban. A Népszavában megjelent írás több kérdést is felvett, ezt Katona László ismerteti önökkel.
Nem tudni, hogy a magyar úszás vezetői miért vállaltak ekkora kockázatot magukra olyan versenyzők miatt, akik az olimpián a futottak még kategóriában végeztek. Kinek milyen anyagi és erkölcsi haszna volt a hamisításból? Ki vállalja a felelősséget egy óriási nemzetközi botrányért? Természetesen azt a kérdést is fel kell tenni, hogy milyen nyomás nehezedett az úszókra és edzőikre, ha eltűrték, hogy a szövetség vezetői ilyen kalandorakcióba hajszolják bele őket, kockáztatva pályájukat, a magyar úszósport tekintélyét.
Szabados Gábor sportközgazdásszal többek között a lap által megfogalmazott kérdésekre, a történtek mögött megbúvó motivációra kerestük a választ.
Azt ugye látni kell, hogy itt nem sokkal vagyunk a rendszerváltoztatás után, tehát még mindig az az időszaka ez a magyar sportnak, amikor ugye az hirtelen összeomló állami sportfinanszírozás után egy óriási, hát mondjuk így finanszírozási vákum támadt a magyar sportban. Nagyon nehéz volt fenntartani a megfelelő szakmai működést, és igazából ez egy ilyen nagyon erős, ilyen szürke zónát hozott létre, mondjuk így a magyar sport finanszírozásban, tehát mindenki úgy és olyan bevételeket próbált megszerezni, amiért és ahogy tudott. Ebben megjelentek ugye különböző szerencselovagok, illegális pénzek, gyakorlatilag bármi, amihez hozzá tudtak jutni a sportvezetők. Azt gondolom, hogy ez az eset is igazából ennek az egész helyzetnek a kuszaságát mutatja és demonstrálja. Itt nyilvánvalóan az, hogy a még fennmaradó erőforrásokhoz, és főleg a még fennmaradó állami támogatásokhoz hogyan tud hozzájutni egy sportszövetség, abban minden lehetőséget, minden érvet fel kellett használni, tehát hogy mondjuk egy világversenyen, olimpián, bárhol hány érmünk van, hány sportolóval vagyunk jelen, ezek a számok jelentősen tudták növelni egy sportszövetségnek az érdekérvényesítő képességét. Nem úgy kell ezt elképzelni, mert a magyar sportfinanszírozási rendszer akkor nem egy olyan világos alapokon nyugvó, egyértelmű képletekkel meghatározott rendszer volt, hogy mondjuk ha ennyi érmet szerzel és ennyi sportolód van az olimpián, akkor ilyen támogatásban részesülsz, hanem egész egyszerűen az adott szövetségnek, és különösen mondjuk a szövetség vezetőinek a befolyását, érdekérvényesítő képességét növelte az, ha mutatni tudta, hogy minél több sportolóval vagyunk ott egy olimpián, minél nagyobb részét tesszük ki a magyar csapatnak, és ebben ráadásul vannak érmes sportolók. Tehát alapvetően ez volt a fő motiváció, hogyha tudja növelni egy szövetség azt a létszámot, hogy hányan vagyunk ott, mekkora az adott sportágban a magyar csapat létszáma, akkor ez az adott szövetségnek az erejét növeli, és akkor így nyilván azokhoz a szűkös forrásokhoz, amik akkor rendelkezésre álltak, egyrészt ugye állami támogatások, ami még abból megmaradt a különböző sportszervezeteken keresztül, vagy a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül, de akár mondjuk még az esetleges szponzori források, azokat is alapvetően ez mozgatta a rendszert, hogy minél többen ott vagyunk, annál jobban lehet mutatni, hogy mi egy fontos szövetség vagyunk.
Ami a motivációt illeti, arra Kunce Gábornak, a sportot felügyelő akkori belügyminiszternek is megvan a maga elképzelése.
Anyagi haszon ebből nem keletkezett, ezt se lehetett egyébként utólag megállapítani, de fogadjuk el. Az egyik indok az volt, hogy a fiatal versenyzők hadd szerezzenek itt rutint, hiszen majd ők lesznek a következő olimpia szereplői. Létezett egy Sydney 2000 program, és annak keretében gondolták ők ilyen módon felkészíteni a versenyzőket. És hát megjegyzem, volt is, talán Horváth Péternek hívták, aki bőven megjavította a saját legjobb eredményét, és bőven a szintidő belül is tudott úszni magán az olimpiai versenyen, és végül 8. helyet szerzett. De ezzel együtt is ez egy hamisítás volt, ami meghamisította egyébként a világranglistákat is, hiszen ezek a kamu eredmények, amelyek szerepeltek, ezek felkerültek a világranglistára is. Megjegyzem, voltak olyan nyilatkozatok, hogy a világszövetség vezetője is tudott erről a dologról, előre szóltak neki, és akkor nem kifogásolta, már utólag ezt természetesen nem ismerte el. Szóval egy elég zavaros ügy volt, részben következményekkel, részben persze következmények nélkül, de talán ezt követően az ilyen típusú ügyek már elkerülhetővé váltak.
Még a mai napban július közepén megjelent írásnak nem volt különösebb visszhangja, a Népszava szeptemberi cikkét követően viszont a Honi Sportsajtó azonnal felkapta az ügyet. A Kossuth Rádió Krónika című műsora is beszámolt a történtekről, és Huza József főtitkárt meg is szólaltatta.
nyakig a vízben. Lemondott az úszószövetség elnöke Gyárfás Tamás, miután kiderült, hogy egy soha meg nem rendezett verseny fiktív jegyzőkönyvének alapján neveztek több úszót az atlantai olimpiára. A történteket kegyes csalásnak nevezte az úszószövetség főtitkára, Ruza József, aki viszont maradt a posztján. Klemanovics Vera jelenti.
Tény, és a Nemzetközi Úszószövetség Atlantában már a versenyek megkezdése előtt tudott arról, hogy a magyar úszók egy részét valótlan eredmények alapján nevezték a nyári játékokra, és a válogatást a szakvezetők kérésére nem rendezték meg. Jelentette ki a Krónikának a Magyar Úszószövetség főtitkára, hozzátéve, hogy a Nemzetközi Szövetség a körülményeket mérlegelve túllépett rajta. Ruza József ugyanakkor elismerte, hogy ez nem egyéb, mint csalás, de mint mondta, kegyes csalás. Szerinte az olimpiák történetében gyakori, hogy olyan versenyzőket neveznek, akik nem ütik meg a szintet.
Aki a nevezési szintet oly módon kozmetikázza, ez megfeleljen a rajthozállás feltételeinek, az lényegében csalást jelent. Ilyen lehetőséggel a világon azonos időben nagyon sok helyen élnek, és nagyon sok sportágban.
Ruza József hangsúlyozta, hogy kedvezőbb körülményeket lehet teremteni a versenyzőknek, ha többet neveznek, és aztán kevesebben mennek ki. Ugyanakkor, tette hozzá a főtitkár, a szakvezetők azért is kérték bizonyos versenyzők nevezését, mert így felkészíthették őket az olimpia után egy héttel megrendezett ifjúsági Európa-bajnokságra, és ott nyertek is 5 aranyérmet.
Mi annak idején utaztattuk az Egerszegit, meg utaztattuk a Darnyit, amikor azt se tudták, hogy kicsoda. De mi hitelt adtunk a szakembereknek, és az élet minket igazol.
Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Kossuth Rádió Ráadás című műsorában a szövetség elnöke, Gyárfás Tamás is reagált a Népszavában megjelent írásra. A feszült hangulatú interjút, amelynek végén Gyárfás bejelentette a lemondását, Szörényi Péter készítette.
Gyárfás Tamás, a Magyar Úszószövetség elnöke, valamint a NAP TV elnöke is. Ön peres ügyben van a Népszava kiadójával, a Víkó RT-vel. Gondolom akkor nem véletlen, hogy a Népszavában önnel kapcsolatban igen sok támadás jelenik meg. Lásd, ez a legutóbbi cikk, amelyben arról van szó, hogy a Magyar Úszószövetség olyan versenyt rendezett, amelyik hát nem is volt megtartva.
A Népszavával, a Víkó RT-ből fakadóan nekem most már merem azt mondani, hogy háborúm van. Én nem tudom, mi a véletlen, mi nem. Azt tudom, hogy 2 hónappal ezelőtt a mai nap erről már beszámolt, és most friss hírként van kezelve, bizonyára megvan ennek az oka. A Nemzetközi Úszószövetség vezetői egyébként Atlantában erről már tudtak, mert a mai nap cikkét angol fordítással megküldték nekik is. Kicsit elcsodálkoztak, azt mondták, hogy sajátos, hogy magyar jelent fel magyart, mert olyat már hallottak, hogy a vetélytársak megpróbálják egymást lehetetlenné tenni. Van ilyen. Az köztudott, hogy a Nemzetközi Úszószövetség megengedte, hogy a magyar versenyzők mindezek ellenére rajthozálljanak.
Gondolt arra, hogy megvédendő a magyar úszókat, ön esetlegesen lemond?
24-én van a közgyűlés, amikor mindenkinek lejár a mandátum, úgy tetszik már, most egy ilyen átmeneti állapot van, és a szövetség közgyűlése eldönti, hogy kit tart méltónak.
De oda mehet úgy is, hogy azt mondja, hogy én nem vállalom tovább. Azért gondoltam, hogy esetleg így, ilyen formában lemond.
Hát ha nem a Népszavában jelenik ez meg, akkor biztos ezt megfontolnám. Én azt mondom, hogy lejár a mandátumom, és ezt az örömet nem okozom meg, mert akkor sikert ért az akciójuk.
De ha mondjuk nem választják újra, fogalmazzunk így, akkor mondjuk ennek a cikknek fogja tulajdonítani?
Én azt hiszem, hogy ennél ez a sportág ma már összeszedettebb, nagyobb közösség. Ha nem válaszolnak újra, talán találnak egy jobb elnököt, aki több pénzt tud hozni nekik. Ha az a cél, hogy az úszósport szűnjön meg, akkor véleményt mindenkinek le kell mondani. De ilyen erővel lemondhatna az is, aki ért hozzá, tehát aki szakember, mert higgye el, hogy ezt nem a úgynevezett felső vezetés, vagy az elnök találta ki, vagy a főtitkár, hogy kinek hogy alakuljon a szintideje, mert képzetlenek vagyunk. Hát ha nyilván a szakemberek, a szakvezetés, de senki nem kérdőlezi meg. És Ruza József egy kommunikét kiadott, ez ügyben elmondta az álláspontját, ez megerősíti.
Ön végül is itt fontos anyagiakról és szakmai érvekről beszélt, de mondjuk van ennek erkölcsi oldal is.
Hát ha önnek ilyen fontos, és ugye 24-én közgyűlés van, amikor úgyis vezetést választanak, akkor annak ellenére, hogy én nem akarok örömet okozni a Népszavának, de ezzel segítem a sportágat, és ha a sport közeg, amelyiket képviseltem, úgy ítéli meg, hogy méltatlan az az ember, aki egy ilyenről nem vonja le egy ilyen alapján a következtetéseket, akkor és önnek is öröm, akkor lemondom.
Nekem nem öröm, de akkor most azt mondta, hogy lemond?
Ha Hát ha én meggyőzem, önnek ez jobb érzés, mert ugye én először elmondtam, hogy nem kívánok lemondani, de ez önnek öröm, és úgy érzi, hogy ez osztozik, mert a sportág érdekével, akkor ám legyen, akkor lemondok.
Tudós hivatalos bejelentés?
Hát úgy mondottam volt, mert ha ennyire igyekszik, hát akkor lám, ön kivívta ezt. Meglátjuk, hogy ez tényleg a sportágnak egy többleterényt jelent, vagy úgy ítélik meg 24-én, hogy bár most lemondtam, netán azt mondják, hogy jelenlegi vezető, az egykori vezetés, aki annó lemondott, mégis szeretné, hogyha a sportágat továbbra is irányítaná, és akkor jogomban áll, talán ezt megengedi ön is, hogy megfontoljam, hogy ha bizalmat akarnak nekem szavazni, akkor élek ezzel a bizalommal. Ez a lemondás számukra és a megváltás, akkor pedig tényleg nagyon szörnyűen köszönöm, hogy segített, mert akkor én nem jutottam volna el ebbe az erkölcsi magasságba.
Az akkor már csak fantomversenyként emlegetett ügy kapcsán Rúza József, a szövetség akkori főtitkára 5 pontba foglalt közleményt juttatott el a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, ami a szeptember 10-i lapszában meg is jelent. Ebben gyakorlatilag elismerte a csalást. Rúza József írását Nyágúj Gergely felolvasásában hallják.
Első, a jegyzőkönyv elküldésekor a magyar sport sikeressége volt a kizárólagos cél. Második, úszóink 3 olimpiai aranyérmet és 7 ifjúsági Európa-bajnoki címet szereztek. Ez utóbbiból 5-öt azok, akik a hamis jegyzőkönyv alapján lehettek ott az olimpián. Harmadik, az edzők azt akarták, hogy tanítványaik velük készülhessenek az IFI EB-re, hiszen a fiatalok kontinensbajnokságára közvetlenül az olimpia után került sor. A másik érv az olimpiai verseny légkörének megismerése volt. A szakvezetők szerint ezek között a sportolók között Sydney aranyérem várományosok is vannak. Negyedik. Számtalan esetben megtörtént, hogy sportküldöttségek indulónak neveztek akár gyúrót vagy orvost. Nem egy ország kényszerült már ilyenre, köztük a magyar is. A Magyar Úszószövetség joggal kifogásolt módon az olimpián induló versenyzőinek létszámát növelte. Meg annyi szempont kényszeríthet erre. A legjobbak közül így módon többen lakhattak az olimpiai faluban egy-egy a szobában, azaz biztosította volt a pihenésük. 5. A Népszava feltevéseivel ellentétben nem anyagi vagy erkölcsi haszonszerzés motiválta a vezetést, a sportvezetőket kizárólag a magyar csapat sikere vezérelte.
Az ügyről, amely egyik pillanatról a másikra tematizálta a hazai közvéleményt, Kunce Gábor akkori belügyminiszter is a sajtóból értesült, s mivel a sport is hozzátartozott, már az első pillanattól kezdve elvárásokat fogalmazott meg az érintettekkel szemben.
Nyilván, amikor kirobbant a botrány a sajtóban, utána figyelemmel kísértem, sőt megfogalmaztam elvárásokat is a úszósporttal kapcsolatban. Ezek egy része persze nem teljesült, mert az elvárások között szerepelt az is, hogy a vezetőség vállalja be ennek az ügynek a felelősségét, az nem teljesült. Másrészt pedig az is, hogy olyan szabályokat alkossanak, amelyek a jövőben ezt elkerülhetővé teszik, az teljesült. Abban az időben létezett az Országos Testnevelési és Sporthivatal, és ez az ő ügyük volt, a politika közvetlenül abban az időben ilyen módon a sportban nem avatkozott bele. Egyébként pedig természetesen elég nagy port vert fel az ügyügy, hogy mindenki figyelemmel kísérte, és hát azt kell mondanom, hogy nem sikerült teljes egészében az ügyet feltárni, mert a résztvevői, tehát a sportág akkori vezetői, és természetesen az a elnökségi ülésük, amelyik ezt tárgyalta, az elég nagy homályban tartotta a történteket. Például megállapították, hogy az úszósport akkori elnöke, Gyárfás Tamás nem tudott a dologról, sőt a főtitkár Rúza József se tudott róla. Ez mondjuk érdekes, de hát nekik ezt sikerült megállapítaniuk.
Megkerestük Rúza Józsefet, mert kíváncsiak voltunk arra, az eset után 30 évvel miként értékeli a történteket, de nem kíván nyilatkozni. És hasonló választ kaptunk az éppen a börtönbüntetését töltő Gyárfás Tamástól is. A Nemzeti Sport 1996. szeptember 10-i számában azonban Gyárfás is megszólalt. A szövetség elnöke szerint a kialakult helyzet a személy ellen célzott támadás végeredménye, úgy vélt az ügy hátterében a Fenyő János vezette Vikó céggel zajló érdekellentétek lapultak, majd így folytatta. Gyárfás Tamás gondolatait Szegő Tibor olvassa fel.
Ami a jegyzőkönyvet illeti, munkatársaim megerősítették, az nem az egyéni előnyszerzés, a csalás motiválta, hanem kizárólag a későbbi eredményesség fokozott figyelembevétele. Lemondásommal elsősorban azt szeretném elérni, hogy a személyem ellen folytatott gátlástalan hadjárat során legalább az úszókat ne bántsák.
Mi az, ami bánt, szólj, ne bánj.
Gyárfás, fogalmazunk így, egy ügyes húzással próbálta tompítani az ügyélét. A közte és Fenyő János között meglévő konfliktust is behozta a köztudatba, mondván a Népszava kizárólag azért foglalkozott az ügyel, mert az a kiadó tulajdonosának érdekeit szolgálta. Kunce Gábor az akkor a sportot felügyelő belügyminiszter, így emlékszik erre a szára.
Az ismert volt, hogy a NAB TV körül összetűzés van közöttük, és pereskedés, és nagyon megromlott hangulat, de az, hogy ez kiterjedjen a sportra, az úszósportra, és magát az úszósportot próbálja meg lejáratni, hát ezt senki nem gondolta volna, hogy ez így bekövetkezhet. Megjegyzem, olyan megjegyzések is voltak, hogy amikor bejelentették, hogy egy kamu jegyzőkönyv megy ki a világszabályokat, az olimpiára, és ezt a nemzetközi szövetség elfogadta, akkor állítólag egy olyan mondat is elhangzott, hogy remélem, hogy belülről nem fognak titeket följelenteni. De ez feltétlenül még nem Fenyő Jánosra vonatkozhatott, hanem esetleg az úszó szövetségen belül valamilyen dologra. Az, hogy a Népszava hozta le, hát persze, az volt Fenyő János lapja. De egyébként ez tényleg azért történt, vagy pedig az oknyomozó újságírás egyik következménye volt, ez szintén nem derült ki.
Kíváncsiak voltunk arra, hogy a gyárfás szerint az ügy hátterében álló Fenyő János miként viselkedett a kiadóban, kiemelt figyelemmel kísérte a fejleményeket. Buzgó Józsefet, a Népszava akkori sportrovat vezetőjét hallják.
Természetesen, hát miután ő volt a tulaj, de ugye nem az volt, hogy a Fenyő János bújtatott minket, hogy már pedig most aztán menjetek rá, hanem amikor már ugye kiderült, hogy hát lényegében csalás történt, akkor természetesen, miután nem volt felhőtlen a viszony a Gyárfás Tamással, hát természetesen ő ennek örült, de mondjuk nem csapkodta a levegőt, mint Ronaldo góllövésnél, hanem egyszerűen mondta, hogy hát végezzétek a munkátokat. Akkor a belpolitikai rovat is becsatlakozott, tehát akkor már elég széles körbe ment, és akkor már fűfa virág belekeveredett az ügybe. Nyilván, mondom, örült neki, de nem olyan szinten, mint ahogy azt sokan gondolták.
Gyárfás Tamás újabb frontot nyitott, elfogultsággal vádolta meg a Népszava főszerkesztőjét, egyben a Magyar Újságírók Szövetségének elnökét, Kereszti Andrást, emiatt azon, hogy lemondásra szólította fel, és etikai vizsgálatot követelt vele szemben. A válasszal Kereszti sem maradt adós, a Népszava hasábjain többek között így írt. A szöveget Elpap István olvassa fel.
Ez a megközelítés csak elkendőzése a történteknek. Mert mi az igazság? Az, hogy kezünkbe került egy meghamisított jegyzőkönyv, amelyet nem mi írtunk, hanem a Magyar Úszó Szövetségben alkották. Gyárfás Tamás is újságíró. Tudja, hogy egy magára valamit is adó lap ilyen téma mellett nem mehet el szó nélkül. A médiának egyébként is az az egyik szerepe, hogy őrkutyaként szimatoljon. A mi őrkutyánk talált valamit, és utána ment a tényeknek. Úgy gondolom, hogy azért, mert Fenyő és Gyárfás között per van, semmi sem indokolja, hogy az úszószövetségi csalást kihagyjuk az újságból.
A történet nem maradt és nem is maradhatott az ország határain belül, a nemzetközi sajtó is felfigyelt az esetre. A jegyzőkönyv hamisítási üggyel kapcsolatban az AP amerikai hírügynökség megszólaltatta Kornél Márkulescut, a nemzetközi szövetség igazgatóját, aki cáfolt, hogy a szervezet tudott volna a csalásról. Narrátor Nyágúj Gergely.
Nem rendelkezünk rendőrséggel, hogy szerte a világon ellenőrizzük a nemzeti szövetségeket, de a történtek után elképzelhetőnek tartom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ügy tisztázása érdekében.
Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A lapoknak heteken keresztül témát szolgáltató történetről a sportélet hazai szereplői közül a Nemzeti Sport hasábjain többen is elmondták a véleményüket. Ezeket a sorokat Katona László és Nyágúj Gergely felváltva idézi.
Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke. A csalás az csalás, a tény az tény. A szövetség hibát követett el. A fiktív jegyzőkönyvvel a szakmai vezetőség igényét elégítették ki, a kalandra nem lett volna szabad vállalkozniuk. Ugyanakkor a jelenlegi vezetés egy erkölcsileg és anyagilag szétzűlött szövetséget vett át. Az elmúlt 3,5 év koncepciózus munkájának eredményeképp a szövetség jelentősen előrelépett. Ezzel együtt az OTSH elhatárolja magát a történtektől, elítéli a szövetség gyakorlatát.
Mezei György, a BVSC labdarúgó szakosztályának igazgatója. Ha a szövetség elnöke semmit sem tudott az egészről, akkor az egyetlen lehetséges lépés a lemondása volt. Nagyon tisztességesnek tartom Gyárfást emiatt, követendő példát mutatott másoknak is.
Kővári Árpád, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Csak félig meddig követtem figyelemmel az ügyet, így arról sincs tudomásom, hogy benne volt-e Gyárfás a manipulációban vagy sem. Ha igen, akkor egy csomó további kérdést vett fel, persze ez akkor is így van, ha tudta nélkül alakultak így az események.
Killik László, a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. A szövetség tette etikailag elfogadhatatlan. Persze, abban biztos vagyok, hogy nem egyedi esetről van szó. Úgy tűnik, a Nemzetközi Szövetség szemében az ilyesmi bocsánatos bűn. Kívülállóként minden esetre furcsának tartom, hogy az olimpiára való utazás joga egy itthoni versenyen vívható ki. A legnagyobb baj egyébként az, hogy a szemben álló felek alapvetően más ügyeik miatt esnek egymásnak.
Juhos József, a Magyar Asztali Tenisz Szövetség technikai igazgatója. Az utóbbi időben a magyar sportnak nagyon sok kegyes hazugságra volt szüksége ahhoz, hogy egyáltalán működjön, és ahogy elnézem, ez a jövőben sem lesz másként. Ezzel együtt nem értem, mi szükség volt az egészre, ami az újságokból kiderült, az számomra nem elegendő magyarázat. Persze én nem láthatok a kulisszák mögé.
A vizsgálódás során fontos kérdésként vetődött fel, vajon a szövetségben hányan tudhattak arról, hogy hamis jegyzőkönyv született? Kik tartozhattak ahhoz a körhöz, akik nélkül elképzelhetetlen volt mindezt tető alá hozni? Fodor Szabolcsnak, a Ferencváros akkori szakosztályvezetőjének erről is megvan a véleménye.
Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen hamis jegyzőkönyv összeállításához azért van egy ötletgazda, illetve itt megbeszélték, hogy kik, akik ezen mindenképpen szerepeljenek ebben a jegyzőkönyvben, és milyen időkkel. Tehát az USZA szövetség vezetése, főtitkár, az elnök is, a szövetségi kapitányok, tehát Szécsi és Kis Lászlón, illetve valószínűleg az ő úszóik, azok, akik szerepeltek ebben a jegyzőkönyvben, ők tudtak a dologról. De csak néhány úszóval valószínűleg nem akarták létrehozni ezt a jegyzőkönyvet, ezért beraktak néhány más klubból való versenyzőt is, így lett végül is egy fradis, vagy egy-kettő fradis versenyző a jegyzőkönyvben, amiről mi tudtuk, hogy hát ez nem valós, és nem lehet. Tehát az úszószövetség vezetése és a szövetségi kapitánya, tehát Szécs és Kis László felelőssége ebben olyasi.
Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszterként számos szervezet működését ismerte, tisztában volt a folyamatokkal, ezért tőle is megkérdeztük, elképzelhetőnek tartja, hogy az ügyről az elnök és az elnökség sem tudott.
Nem, én ezt kizártnak tartom egyébként. Biztos, hogy tudniuk kellett róla, de hát ezzel együtt ugye az ő saját vizsgálatuk alapján hoztak döntést, amire kívülről nem lehetett beleszólni. Még azt azért hadd tegyem hozzá, hogyha nem tudok arról, hogy egy ilyen történik alattam, akkor is indokolt lehet, hogy mondjak le, és ezzel elvállalom az egész szervezetem nevében a felelősséget, és kvázi mentesítem őket a további következmények alól, hiszen ez azért az úszósportot nem tüntette fel túl jó színben a nemzetközi szövetségek előtt sem, meg hát itthon sem. Az is igaz viszont, hogy nem sokkal ezután Gyárfás Tamást az Európai Szövetség és a Világszövetség vezetőségébe is beválasztották. Hát ez is egy érdekes eleme ennek a történetnek.
Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatársa, már csak a vezetési stílusa miatt is elképzelhetetlennek tartja, hogy Gyárfás Tamás nem tudott a történtekről.
De hát az nyilvánvaló, hogy ezt a felsőbbség tudta nélkül nem lehetett volna megcsinálni. De aztán mondom, ezt szépen lassan úgy egy-két-három hónap alatt úgy kihúny, de ugye szokták volt mondani, hogy régi bűnöknek hosszú az árnyéka, ez valahogy mindig kísértette a kétségtelenül agilis és eredményes korábbi úszóelnököt, Gyárfás Tamást. A Gyárfás azért, ne felejtsük el, hogy vaskézzel irányította a szövetséget, szóval hogy ő valamiről nem tudjon, és kétségkelően eredményesen, de az, hogy ő ne tudjon valamiről, amire a szövetségben történik, az elképzelhetetlen volt szerintem. Elképzelhetetlen. Szerintem azt tudta, hogy kinek mikor szakadt el idézőjelbe a cipőfűzője, hogy mit mindent tudott a sportágról.
Azzal a kijelentéssel, miszerint Gyárfás Tamás az elejétől kezdve tisztában volt a csalással, Buzkó József is egyetért.
Gondoljon bele, hogy pucsot készít elő a takarítónő meg a társa, akkor az elég furcsán működő szervezet. Tehát akkor szerintem a Gyárfás Tamás arról is tudott, hogy ki miért pukkantott a lelátón, nem az, hogy egy ilyen dolgot hogy mertek volna csinálni. Hát az, ha Gyárfás Tamás nem tudott volna róla, akkor azok az emberek lógtak volna, akik részt vettek benne, vagy aláírták a jegyzőkönyvet.
Miután a Phantom verseny országos ügyé vált, elengedhetetlen volt, hogy kivizsgálják a történteket és megnevezzék a felelősöket. Az úszószövetség belső vizsgálatának eredményét alig néhány nappal később, szeptember 14-én hozták nyilvánosságra, a következtetéseket 4 pontban foglalták össze. Ezt Álpap István ismerteti önökkel.
Az úszószövetség elnöksége a kiutazó csapat névsorát hagyta jóvá, időeredmények nélkül. Hauer Péter szakfelügyelő annak érdekében, hogy a szakvezetőség által megadott valamennyi versenyző megfeleljen a FINA által megszabott normáknak, egy fiktív jegyzőkönyvet állított össze. A szakfelügyelőn kívül Ruza József a szövetség főtitkára is tudott a fiktív jegyzőkönyvről. A súlyos hibát elkövetőket semmiféle egyéni haszonszerzés vagy előny nem motiválta, hanem kizárólag a sportág szolgálata.
A jelentés javaslatokat is megfogalmazott a következményeket illetően. Ismételten Elpapistánt hallják.
Hauer Péter szakfelügyelő tisztségéből azonnali hatállyal mentsék fel. Ruza József főtitkár az elmúlt 3,5 évben kifejtett a Magyar Úszószövetség és a sportág érdekében végzett kiemelkedő munkája ellenére kezdeményezi, hogy a számára kilátásba helyezett kormánykitüntetést vonják vissza. A Magyar Úszószövetség 1996. szeptember 21-én 11 órára írta ki tisztújító közgyűlését. A MUSZ elnöksége vezetése a maga részéről az ügyet lezártnak tekinti.
Az ügy kirobbantásában szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs értető érdeklődéssel, de kétkedve figyelte a fejleményeket.
Amiért tudtuk, hogy azért ez egy elég nagy botrány, hogy egy ilyennel lehet egyáltalán megjelenni egy nemzetközi szinten, és az, hogy nem igazán volt ez aztán a vezetőkre hatással, ilyen az egy elég furcsa dolog volt, hiszen abban az időben egyébként a nagy sikerek kovácsai, tehát a Spartakusz, illetve Kőbánya SC és Kis László, illetve Szécsi Tamás volt, akik az úszószövetségben gyakorlatilag a sportágat kézben tartották. Nekik nem lett aztán semmiféle bántódásuk vagy retorzió nem volt ezzel kapcsolatban. Mindenképpen tudniuk kellett nekik, hogy zajlott ez a dolog.
Gyárfás Tamás végig következetesen tagadta azt, hogy bármi rossz lett volna, vagy az ő saját felelősségét hárított ebben a dologban. Önben, aki azért már az elejétől fogva értesült ezekről a dolgokról, és átlátta, hogy mi történik, ez csökkentette az elnök hitelességét?
Hát mindenképpen nem hiszem, hogy nem tudott volna erről az ügyről, sem mindenről tudok mindig. Tehát nem, biztos vagyok benne, hogy nem kezdeményezője volt ennek az ügynek, de hogy tudnia kellett róla, abban biztos vagyok.
Mielőtt még nyugvópontra jutottak volna a történtek, a magyar sajtótörténelem kétségkívül legextrémebb interjúja jelent meg ebben a témában. A Nemzeti Sport szeptember 19-i számában Gyárfás Tamás készített interjút az úszószövetség lemondott elnökével, azaz önmagával. Igen, ez nem tévedés. Öninterjú jelent meg a Nemzeti Sport hasábjain. Érdemes felidézni néhány részt a kedélyes beszélgetésből, először mindjárt azt, amikor a Népszavát tulajdonló Vikó vezér Fenyő Jánosnak üzent. A különleges párbeszédet narrált formában idézzük, a kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla szólaltatja meg, a válaszoló Gyárfás Tamás hangja Szegő Tibor.
Ugye az osztályvezetőket a főosztályvezető irányítja?
Igen.
Ilyen logikával a csalókat pedig a főcsaló?
Rám tetszik gondolni?
Miért? Ön lenne az?
Kinek dolgozik? Megvették?
Most én kérdezek. Vegye magának egy lapot, aztán ön is faggatózhat.
Miért? Van eladó?
Ha nincs, akkor szerezzen.
A negédes hangulat öninterjú szellemes, barátságos elnökképét mutatja, de azért a való életben Gyárfást nem mindig ez jellemezte, amint arról a mai nap akkori munkatársa Jánosi Károly is beszélt.
Tamás, most mondom, hogy kollégáról, egy zseniális újságíró volt, az más kérdés, hogy mint afféle nagyhatalmú ember mindig úgy érezte, vagy ő éreztette a másik féllet, hogy ő felette áll, de mondom, nem egy nagyon simamodorú, nagyon megnyerő ember tudott lenni. Ha nem akart az lenni, akkor nem volt az. Akkor kiabált velem, soha életében nem kiabált, de hallottam olyanokat, hallottam kiabálni másokkal. És hát nem szerettem volna éppen a leteremtett ember helyébe lenni. És mi lehetett még, ha úgymond nem plénum előtt? Nehéz ember volt, de kétségtelenül a szakmához, nem akarok nagy szavákat hallani, de tényleg zseniálisan értett hozzá. Ebből is kijött, mint ebből a nevezük botránynak, de nevezük annak, mert az volt szépen, szóval, mint a hal, vagy az angolna kisiklott az őt elővenni készülő kezek közül.
Önök az Újratöltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Térjünk vissza a Nemzeti Sport hasábjai megjelent öninterjúhoz, annál is inkább, mert a folytatás is hasonlóan épületesre sikerült. Igaz, Gyárfás Tamás némi önkritikát is gyakorolt. A kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla idézi, a válaszoló Gyárfás Tamást Szegő Tibor szólaltatja meg.
Surinám, Tanzánia és a Fidzsi-szigetek versenyzője megúszta a szintidőt, ami hajdani ifi Európa bajnokaink nem. Ugyanakkor egerszegi Rózsa Cene a világ legjobbja. Nekem nem mondja, hogy Szécsi ne tudná például kerékjártóból könnyedén kihozni a nevezési szintet.
Én ilyet nem mondtam.
Hát akkor...
Ezért baromság ez az egész.
Mit tetszett mondani?
Hogy ökörséget csináltunk primitív, dilettáns módon.
Az interjú második felében már-már komédiába hajlik a beszélgetés.
Ott tartottunk, hogy nem hülye.
Igen, olyan hülye voltam, hogy éppen ezt bizonygattam. Szóval, ha engem megkérdeznek, akkor nem így csinálom. Tehát nem azt mondtam, hogy nem csinálom, hanem azt, hogy biztosan nem így.
Halljuk, mit csinált volna.
Mondjuk az aznapi edzést elnöki jogkörömnél fogva válogatóversenynek minősítem, és netán megkérem a szakfelügyelőt, hogy a jegyzőkönyv készítés helyett mérje inkább az időt, hivatásos versenybíró.
És akkor ő elmérte volna az eredményeket?
Ezt maga mondta, hogy mik nem jutnak az eszébe.
Maga milyen kis ravasz, még az is előfordulhatott volna, hogy olykor siet az időmérők órája.
Nem létezik. A legjobb márkákkal, Rakéta, Ural, stb. Dolgoznak.
Tehát ahelyett, hogy beírták, bemérhették volna az idejüket?
A legjobb lett volna, ha a versenyzők felkészülnek. Többségükből előbb-utóbb bajnok lesz. Zömében a legtehetségesebbek.
Ön hogy zárná le az ügyet?
Gyorsan.
Utóbbi, szellemesnek szánt megjegyzés, amúgy önbeteljesítő jóslat is volt egyben. Ha kellően naivak lennénk, azt is gondolhatnánk, Gyárfás a jövőbe látott, ugyanis a kabaréba élő interjú megjelenését követő napokban felgyorsultak az események. Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszter bejelentette, tudomásul veszi az úszók elnöke Gyárfás Tamás lemondását, és támogatja a szövetség főtitkára Rúza József lemondását is. Ugyanakkor indokoltnak tartaná, ha a hamis jegyzőkönyvek kiállításában résztvevő szakfelügyelőket is felelősségre vonnák, majd hozzátette, az új vezetés azonnal felkérjét szigorúbb nevezési rendszer kidolgozására, amely megakadályozhat, hogy a nevezési szintet fantomversenyeken teljesítsék a versenyzők. Gallob Rezső államtitkár, az OTS elnöke úgy fogalmazott, a szövetség morális vereséget szenvedett. Aztán szeptember 21-én, tehát az ügy kirobbanása után mindössze 12 nappal megtartották a közgyűlést, amelynek elején Gyárfás Tamás kért szót. Az általa elmondottakat Szegő Tibor idézi.
Igaz, hogy jegyzőkönyvet hamisítottunk, de nem vagyunk bűnözők. Elismerem, hogy hibáztunk, de nem akarok erkölcsi példabeszédet tartani. Tegye fel a kezét, aki szégyelli, hogy a szövetségbe tartozik, és ezért le akarja mondani tagságát, aki nem mer többi a másik szemébe nézni. Az utóbbi napokban eltolódtak az arányok, túldimenzionálták az egészet. Ez nem Watergate ügy. Nekem jobban tetszett az a kijelentés, hogy mi még csalni sem tudunk. Valóban a magyarországi viszonyokat tükrözi, hogy még ahhoz sem értünk. Amihez viszont igen, az egymás kicsinálása.
Kell-e mondani, hogy Gyárfás felszólítására senki nem tette fel a kezét, amikor viszont arról kellett szavazni, hogy az ex-elnök visszatérjen a sportág élére, a 67 küldöttből 65-nek a keze a magasba lendült, azaz néhány nappal azután, hogy lemondott, Gyárfás Tamást ismét elnökké választották, sőt, Rúza József főtitkárnak is bizalmat szavaztak. Gallob Rezső államtitkár a büntetőjogi eljárás kapcsán a következőket mondta. Narrátor Katona László.
A megbélyegzést igen, a büntetőjogi eljárást nem tartom indokoltnak. Az ügy minél előbbi lezárását szorgalmazom. Olyan elnökségnek adjanak mandátumot, amely garantálja, hogy a jövőben soha nem fordul elő hasonló eset. Sikereket és megtisztulást kívánok!
Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Mielőtt bemutatnánk azt, hogy mi lett az ügy utóélete, érdemes még egy kicsit visszatérni a Nemzeti Sport 1996. szeptember 19-i lapszámához. Itt jelent meg az elmúlt percekben már többször is idézett Gyárfás öninterjú, amelynek az utolsó néhány sora akár egy rádiókabari adás párbeszédje is lehetne. A kérdező Gyárfás Tamás narrátora Tóth Béla, a válaszoló Gyárfás Tamás szerepében Szegő Tibor.
Akárhogy is csűri csavarja, az úszók megsértették a sporterkölcsöket.
És ugye ez kiri ebben a tiszta, makulátlan közegben. Ez ma a legnagyobb bűnünk. Erre kell így lecsapni? Az ebi halakra? A cápák megröhögnek?
Ilyen erővel senki nem kaphat 3 hónapos börtönbüntetést, mert nyilván vannak olyanok szabadlában, akik 20 év szigorítottat érdemelnének?
Na ez az első jó kérdése. De ennek is csak a szelleme jó. Mert ha azért börtön jár, amit az úszók tettek, akkor az olimpiai mozgalomnak nem kell a gigantizmustól tartania. Ebben az esetben a következő olimpiát egy 10x10 méteres helyiségben is megrendezhetnék. A többség ugyanis sitten lenne. Hogy ne köthessen belém, leszögezem, az úszók kivételével a magyar küldöttség létszáma változatlan lenne, kizárólag más nemzetek küldöttségei zsugorodnának. Mi nem dobunk fel magyarokat. Persze nálunk amúgy sem volna más kivetni való.
Még a végén majd maga haragszik a csalók vezére.
Csaló a nénikéd.
A tiéd.
Még az is lehet, hogy az egy és ugyanaz. Az viszont biztos, hogy mi két nyelven beszélünk.
Fejezzük be ezt a beszélgetést.
Igen, épp kérni akartam, csak ilyenektől kiméljen meg az Isten.
Még találkozunk.
Ami az ügyutó életét illeti, Rúza Józsefet és Hauer Pétert magánokirat hamisítás vétségével, illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntettével vádolták meg a nyomozók, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig a tárgyalás mellőzésével döntött. Rúza Józsefet 90 ezer, Hauer Péter szakfelügyelőt pedig 13 ezer forint megfizetésére kötelezte. Rúzát emellett a Nemzetközi Szövetség 2 évre eltiltotta. Gyárfás Tamás további 20 évig, egészen 2016-ig elnök maradt az úszóknál. Akkor az úgynevezett hosszú Katinka ügy kirobbanását követően lemondott, immár végérvényesen. Az eset következményeit nem sodorták el a szövetség teljes vezetőségét, a büntetések csupán néhány embert érintettek. Ismerve a 90-es évek Magyarországát és az akkori viszonyokat, Szabados Gábor sportközgazdász ezen nem is csodálkozik.
Megint itt azt kell látni, hogy ez egy nagyon szürke zóna volt. Egyrészt ugye egy olyan világ volt ez a 90-es évek első fele között, a rendszerváltoztatás után, amikor azért az ilyen apró trükközések, azok részét képezték mondjuk úgy az egész társadalmi létnek. Hirtelen ugye a magyar társadalomra rátakadt a piacgazdaság, hogy így mondjam, és akkor az, hogy mondjuk hogyan tudok finoman fogalmazva ugye adót optimalizálni, magyarul mondjuk adót csalni, hogyan tudok különböző költségeket megtakarítani, például úgy, hogy nem vallok be bizonyos levételeket, vagy feketén foglalkoztatok alkalmazottakat, és így tovább, és így tovább. Ezek akkor, hát egy mondhatjuk azt, hogy társadalmilag szinte elfogadott részét képezték az akkori gazdasági működésnek, mert mindenki úgy boldogult, ahogy tudott. Tehát ilyen értelemben ma már nyilván, és nyilván ez akkor is, amikor ez kiderült, természetesen ez egy komoly botrány volt, de hozzá kell venni ezt a társadalmi hátteret, hogy ott akkor azért a trükközéseknek sokkal komolyabb elfogadottsága volt. Igazán mindenki úgy állt hozzá, hogy hát próbálj meg úgy boldogulni, ahogy tudsz. És a sportban, ahol ugye különösen komoly finanszírozási problémák voltak, ott még inkább így volt. Ugye tudjuk jól, hogy itt tényleg évtizedeken keresztül alig volt olyan sportoló, aki tényleg normálisan bejelentve alkalmazottként foglalkoztattak. Tehát rengeteg trükk volt abban, hogy hogyan tudunk például a sportolók után fizetendő adókon és járulékokon spórolni. Tehát ezek állandó részét képezték ennek a rendszernek. Tehát ezért gondolom azt, bár nyilvánvalóan megvolt a kockázata annak, hogy egy ilyen cselekmény az komoly büntetésekkel, komoly szankciókkal jár. Azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki úgy gondolt, hogy az a normális, ha így próbálunk meg boldogulni, és így próbáljuk meg a saját esélyeinket növelni. Nyilván ebben a folyamatban lehettek ilyen vadhajtások, amikor azért túlment már egy bizonyos határon ez a fajta trükközés.
Arról, hogy a hazai sportéletben a sajtóban milyen visszhangja volt a Népszava oknyomozó munkájának, Buzgó Józsefet, a sportrovat akkori vezetőjét kérdeztük.
Azt sem mondom, hogy ilyen ihaj-csuhaj hangulat volt, de az se, hogy minket nem ligáltak volna. Hát mondjuk ott akkor a magyar sportújságírás krémje, Ballai Attila, Deák, Zsigmond, Tósa Árpád, Malonyai Péter dolgoztak, Német Andrea, tehát ott azért nagyon komoly emberek vettek körül minket, Rábik Tibi, és nagyon magasra jutottak a magyar sportmédiába, valamennyien Ballai, Tósa, stb. Mindenki ugye nagymenő volt, és soha az életbe ennek negatív részét nem tapasztaltuk. Persze a kollégák sokan irigykedtek annak idején. A Hegyi Iván például a Népszabadságban azt írta, hogy ez a magyar Watergate ügy volt, meg ilyen szintű, egy rendkívül alapos oknyomozás volt, tehát az utolsó gombostúig földolgoztuk a történetet, úgyhogy csak pozitív visszajelzés volt. Tehát egyedül a Isten jogosztalja, Bocsák Miki írt a Sportpluszba egy vezércikket, amiben ilyen csaholó kutyáknak, vagy minek nevezett minket, hogy most sikerült nekünk valamit elérni. Tehát ugye sportújságjelöként mondhatta volna azt is, hogy hát gyerekek megbuktak, ez ilyen a világ, hogy valaki segít valakinek, aztán utána lesz belőle egy hatalmas botrány. A sportvezetés semmilyen úton, módon nem avatkozott be, se pró, se kontra.
Néhány bűnöst azért megneveztek, ám nem csak a nyilvánosságban, a színfalak mögött is volt némi utóélet a történteknek. Erről az ügy nyilvánosságra kerülésében fontos szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs is beszélt.
Lassan elcsendesedett, én kaptam azért megjegyzéseket és elítélő viselkedés formákat azért, főleg az érintett klub edzőktől, vezetőktől, de azon kívül más igazi nagy hullámokat vető dolga nem akadt ebben a dologban később.
Mi az ennek az ügyben, amiben a legtöbbet ártott a magyar úszósportnak, hogyha ön szerint volt ilyen, és hogyha ártott komolyan, akkor mennyi idő volt ezt így semmisíteni vagy csökkenteni?
Hát, hogy mennyit ártott, azt nehéz megítélni. Biztosan ártott, tehát gyakorlatilag a Magyar Úszószövetség hitelessége kérdőjeleződött meg, és azért ez a későbbiekben, további években azért volt, hogy megkérdezték tőlem, mint aki, mondom, közreműködött a magyar eredmények kijuttatásában, hogy mennyire hitelesek ezek a dolgok. Más igazi szankciók és ilyen megítélések nem voltak, tehát mint hogy negatívként. Senki nem örült neki, és mondom, én tudom, hogy ugye a támogatási rendszerek néhány országban ehhez kötődtek, illetve hogy kerülhetnek egyáltalán ilyen hamis jegyzőkönyvek ötletei az egyes szövetségek vezetői fejébe. Hát ezt nem tudom megítélni, de hogy nem használtam a úszósportnak, az biztos.
Szabados Gábor sportközgazdásztól azt is megkérdeztük, a jegyzőkönyv hamisítási ügynek volt-e szerepe, s ha igen, mekkora, hogy az általa is szürkezónás éveknek minősített időszak után a sport ezen a téren elindult a megtisztulás felé.
Az egészen biztos, hogy ez az eset nagyon jól jelezte azt, hogy azért van egy határ, amit nem szabad túllépni. Tehát, hogy a trükközéseknek is van határa. Tehát ilyen szempontból egyébként igen, ennek az esetnek azt gondolom, hogy bőven lehetett befolyása arra, hogy a magyar sport az valamennyire normalizálódjon, és legalább bizonyos vörös vonalakat ne lépjenek át azok a trükközések, amelyeket itt esetleg a gazdasági és egyéb működésben megpróbáltak megvalósítani. Általánosságban egyébként azt mondhatjuk, hogy hát nagyjából a 90-es évek volt tényleg ennek a vadnyugati szürke korszaknak, szürkezónás korszaknak a csúcsa, és tényleg azért a 2000-es évektől már sokkal komolyabb tulajdonosok, üzletemberek, támogatók, szponzorok kezdtek el megjelenni a magyar sport körül.
Kunce Gábor a jegyzőkönyv hamisítási ügy idején a sportot felügyelő belügyminiszter volt. Így pontos képe lehet arról, vajon a kor törvényi keretei megfelelőek voltak-e arra, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, vagy az ilyesfajta ügyeskedésekre nehéz megfelelő törvényekkel felkészülni.
Kétségtelen, hogy akkor a rendszerváltás után voltunk, az első Antal kormánynak is nagyon sok feladata volt, törvényalkotási feladata volt a rendszerváltás alapjainak megteremtésében, és a utána következő Horn kormánynak is. Itt az egyik feladatot a belügyminisztérium vitte egyébként, mert a közigazgatási rendszer átalakításának törvényi szabályozása az hozzánk tartozott. De ugyanakkor a sporttal kapcsolatos szabályozások is oda tartoztak, mert a sport a belügyminisztérium alá tartozott. Viszont az ilyen típus stiklik ellen, mint amilyen az úszószövetségben is történt, egyszerűen nem lehet törvényt alkotni. Itt a probléma nem is az átláthatósággal volt, hanem egész egyszerűen egyes edzők, sportvezetők teljesen téves felfogására a sportról, mert ilyen nincs, hogy annak érdekében, hogy az én versenyzőm sikeresebb legyen 4 év múlva, most elkövetek egy csalást. Ilyen nincs. Ha azt akarom, hogy a 4 év múlva legyen sikeresebb, akkor mostantól kezdve edzem még többet, vagy még modernebb eszközökkel, de ne csalás. A következményeként érjen el jobb eredményt.
A történtek után számos kérdés maradt megválaszolatlanul. Az egyik legérdekesebb talán az, hogy az ügyből végül miért nem lett nagyobb, akár világméretű botrány. Fodor Szabolcsnak erről is megvan a véleménye.
Ahogy az előbb említettem, az akkori sikerek azok elhalványították az ilyen ügyek fényét, tehát az, hogy kiváló szereplés volt az olimpián, illetve jó eredményeket hozott a magyar úszósport. Ilyenkor ezzel kvázi befogták a száját a hangoskodni akaróknak, akik kételkedtek, vagy bármi lépést fontolgattak abban a kapcsolatban, hogy ez az ügy esetleg nagyobb visszhangot kapjon.
Az 1996-os jegyzőkönyv hamisítási ügy végül nem rázta meg alapjaiban a magyar úszósportot, mégis sokat elárul egy korszak működéséről. Az okos megoldások, a kiskapuk keresése sok területen természetes reflexek számítottak. Volt időszak, amikor egy cél, jelen esetben néhány fiatal úszó olimpiai szereplés érdekében a szabályokat rugalmasan lehetett kezelni. A viszonylag rövid idő alatt lepörgő botrány végül inkább kellemetlen epizódként maradt meg, mint sem valódi töréspontként. Hiszen a magyar úszósport a következő években is sikeres maradt, amit a Phantom verseny jegyzőkönyvének alján, amolyan lábjegyzetként mindenképpen érdemes feltüntetni. Önök az Újra töltve című magazinműsor 12. részét hallhatták. Az előző percekben igyekeztünk minél részletesebben bemutatni az 1996-os atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítási botrányt, amely több úszónak is lehetőséget adott arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Ha kíváncsiak sorozatunk korábbi részeire, akkor keressék a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Katona László, Nyágúi Gergely, Elpap István, Szegő Tibor és Tóth Béla. Hangutó munka, Predák József és Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Férfi vízilabda.
Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
1, 2, 3.
Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madara tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Mindhárom magyar kikapott a Roland Garros első fordulójában. Bomba fenyegetések voltak Horvátországban. Nyárias marad az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Pucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna is kikapott a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Ma három magyar játékos volt érdekelt a Roland Garroson. A férfiaknál Pucsovics Márton, aki ugyanaz első játszmát megnyerte, Matteo Berrettini ellen, de végül 6-7-7-5, 6-1-6-2-re kikapott az olasztól. Bondár Anna nagy csatára készítette Elina Svitolinát, de 3-6-6-1-7-6-ra az ukrán teniszezőnő nyert. Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, 6-0-6-2-re győzött a svájci Viktoria Golubic. Egyéniben már csak egy magyar, Gál Fidalma van versenyben, aki holnap lép pályára először. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-ei hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a Tenisz Szövetséget. Dejan Boldor a labdarúgó NB1 újoncánál, a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középső védő 2 évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. Lionel Messi megsérült csapata az Inter Miami 6-4-es sikerével végződött mérkőzésén a Philadelphia Union ellen az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A világbajnok argentin klasszis a 70. percben egy szabadrúgás után a combjához kapott és cserét kért. Sérüléséről pontos diagnózist még nem közöltek.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozinellátásának ma körülbelül a 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik, közölte a sportért is felügyelő belügyminiszter. Posfai Gábor hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, a sportszövetségek irányításában vezető testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Zágrábban kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét, a városházát pedig rendőrök vizsgálták át. A balkáni országban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. Az eddig ellenőrzött bejelentések hamisak voltak, de minden fenyegetést komolyan vesz a rendőrség, és elvégzi a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Ma van pünköst hétfő, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. Pünkösd ősi tavaszköszöntő ünnep is. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi király és királyné választásának szokása, de kapcsolódik hozzá időjárás és termésjóslás is. Pünkösd a virágvasárnappal elkezdődő tavaszköszöntés, termékenységvarázslás szokásrendszerének lezáró ünnepe.
Közlekedés.
Erős a forgalom az M7-es Budapest felé vezető oldalán Balatonvilágos és Polgárdi között telítettek a sávok. Az M3-as Budapest felé vezető oldalán is erős a forgalom, 60-tól Budapestig, főként a 60 és a Bag közötti szakaszon telítettek a sávok. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte süt a nap. Elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Jelenleg 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias, száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Május 30-án rendezik Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Sorozatunkban a korábbi BEC és BL finálék eseményeit foglaljuk össze. Ezúttal a 2021-es Chelsea-Manchester City összecsapást foglalja össze Regős László Pál.
Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
Angol házidöntőben másodszor lett B1-győztes a Chelsea. Ez történt a Bajnokok Ligája 2020-21-es szezonjában. Ahogy az előző idény tavaszi, sőt nyári mérkőzésein, úgy ebben a kiírásban is beleszólt a koronavírus járvány a BL meccsekbe. Ez már a selejtezők során is megmutatkozott, hiszen ezúttal a playoff körig mindössze egy mérkőzésen dőlt el a továbbjutók sorsa. A magyar bajnok Ferencváros jól jött ki ebből. Előbb a svéd aranyérmes Djurgården ellen Tokmak góljaival, majd a Celtic otthonában Tokmak és Sigér találatával jutott tovább az FTC. A harmadik körben a Dinamo Zágráb megint hazai pályán jött a Ferencvárosnak. Uzuni és Lovrencsics is betalált, előbbi ugyan a saját kapujába is, de a 2-1-es ferencvárosi győzelem a rájátszásba jutást jelentette. Ott pedig a norvég Moldéval csapott össze az FTC azért, hogy 11 év után ismét legyen magyar csapat a főtáblán. Norvégiában fordulatos meccsen 3-3-as döntetlen született, a Grupama Arénában a járvány miatt zárt kapuk mögött 0-0. Idegenben lőtt több góljának köszönhetően a Ferencváros 1995 után ismét a csoportkörbe jutott a Bajnokok Ligájában. Barcelona, Juventus, Dinamo Kiev. Messi és Ronaldo is Budapestre utazott, az FTC vezetőedzője Szerhij Rebrov pedig korábbi klubja ellen irányíthatta a zöldfehéreket. Az első Fradi gól már az első meccsen megszületett. Harachin büntetőből volt eredményes a Camp Nou-ban, ahol a Barcelona 5-1-re legyőzte a magyar bajnokot. Egy héttel később a pontszerzés is összejött. A világjárvány idején soknak számító 6000 néző előtt az FTC 2-2-es döntetlent játszott a Dinamo Kijevvel. Boli a 90. percben egyenlített. Az elefántcsontparti támadó az Üllői út után a Puskás arénában is betalált. A Juventus ellen már 18000 szurkoló láthatta, hogy a torinóiak 4-1-re nyernek. A zebrák hazai pályán jobban megszenvedtek. Uzuni góljára Ronaldo ugyan hamar válaszolt, de a 92. percig 1-1 volt az állás, aztán Morata eldöntötte, elmaradt a ferencvárosi bravúr. A zöldfehéreket aztán hazai pályán a Barcelona 3-0-ra, Kijevben a Dinamo 1-0-ra győzte le, így egy szerzett ponttal a negyedik helyen végzett csoportjában a Ferencváros. Magyar csapat azóta nem jutott a BL főtáblára. Érdekesség, hogy az FTC két továbbjutó ellenfele, a Barcelona és a Juventus is kiesett a nyolcad döntőben. Nem úgy a két későbbi döntős, a Manchester City és a Chelsea. Guardiola irányításával a City veretlenül mindössze egy döntetlennel jutott el a fináléig. Az egyenes kieséses szakaszban a Mönchengladbach, a Dortmund és a PSG sem tudta megállítani a manchesterieket, akik kettős győzelmekkel jutottak a fináléba. A Chelsea a csoportkört még Frank Lampard irányításával játszotta végig, azonban a bajnokságban nem volt sikeres a londoni klub, így a játékosként B1-győztes Lampardot menesztették. Helyére Thomas Tuchelt nevezték ki az együttes élére. A német szakember irányításával mindössze két gólt kapott a londoni klub az egyenes kieséses szakaszban, ahol az Atletico Madrid és a Porto után a Real Madridot is búcsúztatták a kékek. Jöhetett az újabb angol házidöntő a 2019-es Liverpool Tottenham után. A döntőt a portói Dragaóban rendezték meg, korlátozott számú 14000 néző előtt. A Nemzeti Sport Online tudósításából hallhatnak egy részletet.
Néhány percig úgy tűnt, hogy az első játékrész hajrája a Citynek teremt relatív előnyt. A Chelsea védelem oszlopát, Thiago Silvát sérülés miatt le kellett cserélni, ehhez képest a sötét kékek kerültek tényleges forba. A 42. percben Mason Mount a felezővonal közeléből balról nagyszerűen kiugratta Oleksandr Zinchenkót lerázó Kai Havertzet, és a német légiós a messze kifutó kapus kicselezése után az üres kapuba lőtt. 0-1. A 8 perces ráadásba torkoló véghajrában a Citynek maradt ereje arra, hogy egy-két izgalmas szituációt teremtsen a londoni 16-os táján, sőt a 97. percben egy igazi gólhelyzetet is kialakított, ám már ez lövése után a labda centikkel a kapu fölé ment. A Chelsea tehát megőrizte minimális előnyét, 1-0-ra győzött, azaz Thomas Tuchel menedzser és segítője Löw Zsolt, egy évvel a PSG-vel elveszített BL döntő után ezúttal felléphetett az európai klub futball csúcsára.
Tuchel tehát legyőzte a verhetetlennek tűnő Guardiola féle Cityt. De mi lehetett ennek az oka? Nos, a spanyol szakembert rengeteg kritika érte a kezdőcsapat összeállítása, a taktika megváltoztatása miatt. A szezon során megszokott csapatból sem Fernandinho, sem Rodri nem kezdett, Gündoganra itt sokkal több védekező szerep hárult. A formán kívüljátszó Raheem Sterling a kezdőcsapatban kapott helyet, ahol klasszikus középcsatár nem szerepelt. Kevin De Bruyne amolyan hamis kilencesként játszott. A belga fazonszabász így elszigetelődött a játéktól, túl közel került a kapuhoz. Ráadásul a mérkőzés során meg is sérült. Guardiola eltaktikázta. A tökéletesített City játék helyett újat akart mutatni, így viszont elbukott a csapat a Chelsea elleni döntőben.
A mérkőzést követően Pep Guardiola magára vállalta a felelősséget.
A döntés az enyém volt, szerettem volna minél több minőségi játékossal felelni, Gündogan pedig évekig játszott abban a pozícióban. A terv az volt, hogy ő szervezi a játékot, megtalálja mindenhol a társakat, főleg középen. Ezzel együtt kivételes szezont zártunk, ez a meccs is szoros volt. Megvoltak a lehetőségeink, a második féldőben remekeltünk. Bátran játszottunk, de a helyzeteinket nem tudtuk kihasználni, mert a Chelsea keményen állt a sarat. A játékosaim kitűnően teljesítettek. Most mindenkire pihenés vár, aztán majd el kell kezdeni a felkészülést a következő idényre. Még sosem jártunk itt korábban, jövőre pedig mindenképp szeretnék visszatérni.
Ha a következő évben nem is, két év múlva visszatért a Manchester City a BL döntőbe. A Chelsea és Thomas Tuchel viszont azóta sem. 2021-ben viszont megnyerték a sorozatot együtt, mely után a német szakember így értékelte a mérkőzést.
Már a meccs előtt is hálás voltam, mások voltak az érzéseim, mint tavaly. Izgatottan várakoztunk, ami csak fokozódott, ahogy közeledett a döntő. A játékosok rendkívül elszántak voltak. Mi akartunk azok a kavicsok lenni, amik beszorulnak a cipőkbe. Mindenkit bíztattam, hogy lépjenek fel, vagy lépjenek ki, legyenek bátrak, és ne féljenek kontrázni. Kemény fizikális meccs volt, szükségünk volt arra, hogy átsegítsük egymást. Az kicsit meglepett, hogy Fernandinho nem kezdett, de ez egy taktikus, támadó szellemű felállás volt. Ezen kívül nagyjából az történt, amire számítottunk.
Thomas Tuchel segítőjeként a magyar Lőv Zsolt is benne volt a Chelsea történetének második BL sikerében. Vele Balogh Balázs beszélgetett a Nemzeti Sport Rádióban a 2021-es döntőről is.
Nagyon nagy kihívás volt, én azt gondolom, hogy az életben semmi nem történik véletlenül. A párizsi időszakra abszolút szükségünk volt arra, hogy a Londonból megérkezve ilyen gyorsan, ilyen jó minőségű munkát tudjunk végezni. Tehát én azt gondolom, ez a párizsi időszak ez rendkívül sokat tanított nekünk, és adott egy olyan alapot, meg egy olyan biztonságot, egy olyan sokrétű tudást, amivel Londonból megérkezve villámgyorsan és nagyon jó szinten tudtunk dolgozni, nagyon gyorsan el tudtuk kapni a csapatot, és magunk mellé tudtuk állítani, és egyszerűen folyamatosan tudtunk épülni és fejlődni egészen odáig, amíg újra ott találtuk magunkat a BL döntőbe.
Ugye okosok azt szokták mondani, hogy nem lehet minden csapattal ugyanazt játszatni, amit mondjuk az edző elképzel, hanem a játékos állományhoz kell alakítani a taktikát, de hát itt mindkét csapatnál szenzációs játékosok voltak, attól függetlenül, hogy a Chelsea-nél mondjuk nem ment olyan jól éppen.
Igen, abszolút szenzációs játékos kerete volt a Chelsea-nek, mi is így gondoltuk. Mi próbáltunk egy más játékrendszert játszatni, mint amit ők előtte játszottak, és szinte más, mint amit mi Párizsban játszhattunk előtte, hiszen a repülőn ülve nem sok időnk volt, két nap múlva meccset játszottunk, azon tanakodtunk, hogy ez a játékos kerethez mi az, ami a legjobban passzoló felállási forma, mi az a struktúra, amiben azt gondoljuk, hogy a legjobb teljesítményt tudnak nyújtani. Hát abból indultunk ki, hogy ki az, akit mindenféleképpen a pályán szeretnénk látni. Most nem megyek mindenkinek végig, de 3-4 nevet felsoroltunk, amiben megbeszéltük ezeket a játékosoknak az erősségét, a hiányosságait, és hogy milyen rendszerbe tudnának ők a lehető legjobban, legoptimálisabban szerepelni, teljesítményt nyújtani, és hogy tudnánk őket a pályára állítani. Úgyhogy megtaláltuk ezt, ez egy ilyen háromvédős játékrendszer volt akkor, amivel azt gondoltuk, mi még nem játszottuk ezt soha előtte, tehát se a Thomas a Dortmundnál, se én a Red Bullnál, vagy pedig a Paris Saint-Germainnél sem játszottuk ezt a felállási formát, de úgy gondoltuk, hogy ez passzol a legjobban a csapathoz, ezzel kezdtünk el dolgozni, és nagyon hamar, nagyon nagy lépéseket tudtunk megtenni, és úgy éreztük, hogy ez a legjobban passzol a játékos kerethez.
Könnyebb volt ott bemenni az öltözőbe, mint Párizsban?
Hát ugye ezek után mi történt veled? Ha Mbappét, Neymart, Cavani, Di Mariát, Ferratit, meg Thiago Silvát edzett, utána már bemész egy ilyen öltözőbe, igazából nem lepődsz meg, vagy nem tudom meglepődni. Az lepett igazából minket meg, hogy egy nagyon... nagyon fegyelmezett, jó öltözőt találtunk, akik viszonylag hamar megértették és megérezték azt, hogy hoppá, itt most új szelek fújnak, velünk megvan a lehetőségük arra, hogy fejlődjenek és följebb kusszanak a tabellán. Sikerült is a szezon végére a negyedik helyre becsúsztunk és BL szereplést ugye elérni velük, de hát talán még ennél nagyobb siker az is, hogy BL döntőt játszhattunk újra.
Nem tudom, milyen volt a munkaleosztás köztetek, akár a Párizsnál, akár a Chelsea-nél. Ott milyen feladatokat kaptál, mennyire kaptál önállóságot Thomastól?
Hát figyelj, hogy az első gondolatunk az volt a Tomásszal, hogy mivel ő egy ilyen labdabirtoklásos taktikát játszott, és ő igazából azok az edzők közé tartozik, akik inkább labdabirtoklásra szeretnék kontrollálni a mérkőzést. Én pedig jöttem a Red Bulltól, aki ugye inkább mi a labda elleni játékban voltunk erősek a letámadásban és a visszatámadásban. Ezért próbáltuk ezt a két játékstílust valahogy megfelelően ötvözni, úgyhogy egymást erősítsék, és a játék minden fázisában a lehető legmagasabb szinten futballozzunk, ez volt az elképzelésünk, és ehhez igazából az az út vezetett, hogy mindent együtt csináltunk. Hát az edzés tervezéstől kezdve az edzés vezetésig, utána a mérkőzés terve elkészítése, a videóellemzések, mindent közösen csináltunk, sőt, odáig elmegyek, hogy még ugye a transfereket, a játékos keret kialakítását mindent közösen beszéltünk meg, úgyhogy nagyon-nagyon jó csapatmunka volt, abszolút nem az a one-man show, amikor egy ember csinál mindent, a többiek meg rakosgatják a bóját, hanem teljesen egyenjogú partnerként kezelt minket, kezelt az edzői stábot, és talán ez volt a legnagyobb erősségünk, hogy 4 berepültünk Londonba, és azonnal funkcionált az edzői stáb, és azonnal tudtunk nagyon magas színvonalon munkát végezni.
Könnyebb volt itt elérni a játékosoknál, amit akartatok?
Sokkal, igen. Sokkal. Hogy mondjam neked, jobban csapatban gondolkoztak, kevesebb volt az a nagyon-nagyon nagy egyéniség, akivel folyamatosan foglalkozni kellett. Sokkal kevesebb volt a pályán kívüli megoldandó probléma és feladat. Úgyhogy kisebb kihívások elé helyezettek minket a játékosok, ezért egyszerűbben volt nekünk csak a futballra és a futballszakmára koncentrálni. Ezáltal gyorsabban is tudtunk haladni. De is még egyszer mondom, nagyon-nagyon jó fiatalokkal teletűzdelt, egészséges, sikerre vágyó keretünk volt, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, hogy velük dolgozhatunk.
Melyik volt a könnyebb szezon, a Párizsé, vagy ott mindenki rátok figyelt, hogy a végső győzelemre esélyesek vagytok, vagy esetleg a Chelsea, amely hát nyilván nagy csapat, de nem úgy szerepelt mondjuk a Premier League-ben, hogy egyértelműen BL esélyesnek kiáltják ki?
Hát, hogyha csak a kimondott BL döntőkre gondolsz, akkor mind a kettő BL döntő és BL döntő között nincsen különbség. Ugye azzal, hogy a Párizsba odaértünk, az egy nagyon nagy dolog volt, és szerettük volna mindenféleképpen megnyerni. Hatalmas csalódás volt, hogy ez nem sikerült. És az ember után, amikor még egyszer sikerülne ki, ráadásul egy éven belül talán, akkor úgy van vele, hogy fú, bakker, most megint itt vagyok. Hát most azért jó lenne már megnyertek. Ugyanakkor a nyomás van rajta, teljesen mindegy, hogy milyen csapattal érkezik oda. Egy borzasztó erős ellenfelünk volt a Cityvel, a világ egyik legjobb edzőjével, a Guardiolával a pályaszélén, szóval össze kellett szedni magunkat.
De ő sem tudott benneteket megállítani.
Nem, hála jó Istennek, egy nagyon-nagyon jól sikerült támadás felépítés, és a kapustól kezdve sikerült végigvinni úgy, ahogy azt elterveztük, és megtalálni azt a momentumot, amiben a City 1-2 másodperccel elcsúszott, és sikerült ezt kihasználnunk. Úgyhogy sikerült őket megfordulni. Hát nyilván egy mérkőzésen bármi megtörténhet, még ha nem is mi voltunk a mérkőzésnek mondjuk a favoritjai, talán azért, mert a City akkor már nagyon jól összeállt, hosszú idő óta nagyon jól teljesítő csapat volt egy szenzációs edzővel, de mégis ezen a mérkőzésen sikerült eltüntetnünk a különbséget.
Gondolom különösen pikáns volt, hogy két Premier League csapat játszott, és nem hiszem, hogy beálltál egy fa mögé, mint történt ez minap a Southampton együttesével, amelyet ugye kizártak. Tehát nem így készültetek ellenük.
Igen, mi nem így készültek. Ez Németországban egyébként jellemző volt a régebbi időszakokban. Egyébként előfordult így Bundesligában, hogy néha ellenfelek stábtagjait ki kell halászni az erdőből. Tehát ez azért egy időben, ez egy ilyen, hogy mondjam neked, nem mondom, hogy bevett szokás volt, de előfordult, vagy sűrűben előfordult, hiszen nem volt így annyira büntetve, meg mindig azért figyelni kellett, hogy hol, hogyha nem otthon edzel, hanem idegenbe, vagy bárhol máshol, hogy akkor ott vannak-e az ellenfélnek megfigyelői, meg nyilván azért figyelni kellett, hogy a fákra nincs-e fölrakva egy-két kamera, vagy bármi, ami az edzésedet rögzíti.
A Chelsea támadója Kai Havertz mindössze 1 gólt szerzett abban a BL idényben, a legjobbkor, a döntő 42. percében, ami győzelmet ért. A német játékos így értékelt.
Nem is tudok mit mondani, hihetetlen érzés. Megérdemeltük, és most jöhet az ünneplés. Nagyon sokat vártam erre a pillanatra, de végre sikerült. Szeretném megköszönni a szüleimnek, a testvéremnek, a barátnőmnek, a nagymamámnak, mind itt vannak. 15 éve ezért dolgozom, és végre megvalósult.
A gólpasszt Mason Mount jegyezte, aki a mérkőzés utáni nyilatkozatában már előre tekintett a 2021-es nyári eseményekre is.
Itt van a nyakunkon az Európa bajnokság, a Cityt is sokan fogják képviselni. Nem is ünnepeltem túl sokáig a meccs után, mert láttam őket, és tudom, hogy mennyit dolgoztak. Meg is mondtam nekik, hogy annyi munka után megérdemelték, hogy döntőzzenek. Az érzéseimet pedig lehetetlen szavakkal leírni. Eddig két döntőt vesztettem el a Chelsea-vel, de most teljesült a legnagyobb álmom azzal, hogy végre nyertem egy trófeát ezzel a klubbal.
2021-ben tehát a Chelsea nyerte a Bajnokok Ligáját, miután a házi döntőben 1-0-ra legyőzte a londoni együttes a Manchester City-t. Angol csapat egy évvel később is bejutott a fináléba. Erről viszont a következő részben hallhatnak.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Következzen a Bajnokok című sorozatunk, amelyben ezúttal az úszó Jászó Ádámmal beszélget Nyágúj Gergely.
Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a Bajnokok. Önök Nyágúj Gergelyt hallják, és velem szemben, illetve egészen pontosan mellettem egy fiatal, hát mondhatjuk azt, hogy úszó zseni, Jászó Ádám. Rólad azt mondják, hogy te vagy az egyik legösszetette, vagy a legsokoldalúbb úszó Magyarországon, hiszen rengeteg számban szoktál indulni az országos bajnokságon, és hát ha már itt bajnokokról beszélünk, akkor egy 8-szoros magyar bajnokként elsőként gratulálok a legutóbbi 2 bajnoki címet ez az országos bajnokságon Sopronban, ugye 2026 tavaszán. 2002 a születési évet, 202 centi a magasságod, és akkor rögtön adja magát a kérdés, hogy egy magas pécsi fiatalember, és tudom, hogy ezt már sokan megkérdezték tőled, de miért nem kosárlabda?
Ez egy nagyon jó első kérdésnek. Azért nem kosarazok, mert a labdaérzékem az annyira nincs a helyén. Amúgy nagyon jól futok, így rövid távokon, szóval így arra jó lennék, meg maximum centernek, de nem vagyok túl ügyes se fociba, se kosárba, semmilyen labda témában. Elég gyorsan kiderült, hogy én nem kosarazni fogok.
De azért egyébként pécsiként érdekel, hiszen ugye most aktuális, ismét Pécs kosárlabdalázban ég.
Igen, igazából nem nagyon követem a kosárlabdát. Egyszer voltam, meghívtak egy kosármeccsre, amúgy nagyon jó volt nézni, szóval élvezetes, meg izgalmas volt, de én inkább maradok annál, hogy nézem, és nem csinálom.
Kezdjük egy picit a kezdetekkel, tehát mondjuk amikor az icipici Jászó Ádám, már ha voltál pici, legalábbis korban biztos. Miért kezdtél el úszni, vagy hogy jött az úszás?
Apukám még a általános iskolába úgy gondolta, hogy nekem kell valami sport, mert azért elég pörgős voltam így kicsiként, és így valahogy elsőre az úszást találták meg a szüleim, és beirattak az ANK úszodába úszó oktatásra, mert ugye oda jártam iskolába, az egyes számú általános iskolába, és ugye szeptemberben kezdődött az iskola, akkor meg volt hirdetve ez a lehetőség, hogy lehet úszni, és akkor októberben elkezdtük. Igazából az elején még nagyon-nagyon féltem a víztől, konkrétan olyan dolog is történt, hogy ott kapaszkodtam a medencének a szélén, és ott sírtam, hogy nem akarom elengedni, és nem akarok úszni, mert félek, hogy meghalok a vízbe, vagy nem is tudom, hogy mi lesz. De szerencsére elengedtem, és elindult ezzel így a karrierem.
Hogy emlékszel vissza, hiszen egy gyermek megtanul úszni, aztán ne adj Isten rájön, hogy ő egész gyorsan halad, vagy mondjuk a korosztályban ügyes. De hogy jöttek az első versenyek?
Egy darabig ugye az úszás oktatást csináltuk, és azért kellett egy fél év, mire így megtanultam így viszonylag normálisan úszni. De egész hamar volt az első versenyem. Emlékszem, hogy Komlón volt a Helix kupa. Ott úsztam legelőször. Akkor még apa csinált rólam egy videót, emlékszem, meg megvan a gépen. Így néha előkerül, és azt szoktuk nézegetni, hogy milyen viccesen úszok. Még a rajtkő mellől indultam, mert nem mertem ugye a rajtkőről fejest ugrani. Egy óriási hasassal kezdődött az egész. Tehát az első versenyemen, az első úszásom az egy hasas. Azzal kezdődött. Úgyhogy annyira még nem voltam ügyes, mert voltak sokkal jobbak is még, meg akik már régebb óta úsznak, mert azért viszonylag későn, azért 6-7 évesen szerintem az kicsit késő már így elkezdeni. Úgyhogy hátrányból indultam, ezért voltak, akik már ugye ügyesebben úsztak, de így ahogy haladtam előre, így hónapokon belül elég gyorsan fejlődtem, úgyhogy így versenyről versenyre egész látványos volt a fejlődés.
És ugye említetted az ANK úszodát, hát most itt ülünk az Abai Nemes Oszkár sportúszodában, vagy ismertebb néven a hullámfürdőben, hiszen ugye itt szoktatok edzeni, és ma reggel mondtad, hogy egy úszásmentes, én azt mondom, hogy edzésmentes, de mondtad, nem csak úszásmentes reggelen vagyunk, most már azt mondhatom, hogy túl. És ugye itt azért ebben az úszodában nagyon nagy példaképek és nagyon nagy versenyzők úsznak veled, illetve melletted, elég, ha csak mondjuk Jancsi Kárpát tanítványra és a paraúszókra gondolunk. Viszont jelenleg Pécsen mondhatni, te vagy a tényleg a kirakat úszó, vagy a legsikeresebb, így gyakorlatilag egyedül kell így rónod a kilométereket. Ez milyen érzés neked?
Régebben amúgy én nem szerettem egyedül úszni, mindig nagyon szerettem a nagy csapatot és velük így együtt edzeni. Most viszont, hogy ugye már felnőtt vagyok, meg nincsen olyan úszó, aki így tudná tartani velem a tempót, ez lehet, hogy kicsit nagyképűnek hangzik, de sajnos így van. Így kénytelen voltam egyedül úszni, de amúgy nagyon szeretem, mert nem az van, hogy másra kell figyelni, mással versenyezni, azt így nem nagyon szeretem, főleg akkor, hogyha megvernek, azt nem szeretem, hogyha kikapok. Amúgy elég hamar megszoktam, és szeretem egyedül csinálni.
Bocsáss meg, de azt mondtad, hogy már felnőtt, vagy olvastam valahol, hogy az edződ azt mondta, Túros Máté, hogy Ádám egy igazi felnőtt bőrbe bújt gyerek, egy örök gyerek, akkor hogy is van ez?
Szerintem egy régebbi nyilatkozata lehetett. Az utóbbi időben elég sokat változtam szerintem, legalábbis fejben. A hozzáállásom is, ahogy reagálok dolgokra, tényleg nagyon sok minden. A kommunikációm is így úgy érzem, hogy sokat fejlődött, és szerintem ez ilyen egy-két éves történet, úgyhogy akkor még lehet, hogy ez igaz volt, de most már úgy gondolom, hogy azért így felnőttesen kezdek viselkedni és gondolkodni.
Egyébként mondtad, hogy egy nagyon-nagyon energiával teli gyerek volt. Milyen gyerek volt Jászló Ádám, hiszen ugye majd rövidesen eljutunk 2023-hoz, amikor már az U23-as Európa-bajnokságon még csak 21 évesen berobbantál és bronzérmet szereztél, de mondjuk hogy teltek itt Pécsen neked a tínédzser évek?
Nagyon rossz gyerek voltam. Elég sokat jártam az igazgató irodába. Van, amikor nem is az éhében volt, sőt, elég sokszor nem is az éhében volt. Nagyon sokszor szeretettel vártak. Én nem tudom, ott lehet, hogy ott az iskolába vezettem le mindig a feszültséget, mert azért volt egy időszak az úszásban, ami nem ment annyira, szóval olyan is volt, hogy abba hagyom, ilyen gondolataim is voltak, de szerencsére nem. Úgyhogy én szerintem az ottani ilyen feszkót, ami egy versenyeken volt, hogy nem sikerült, meg így edzésen sem ment annyira a dolog. Azt szerintem az iskolába vezettem le. Nem biztos, hogy kellett volna, bár nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem vezettem le ezt a feszültséget, de megtaláltam a módját, sajnos ez így volt, de azt azért nem mondanám, hogy annyira rossz gyerek voltam, csak ilyen kis csibész, annak mondanám magam. Ez most már így elmúlt, így viszonylag nyugodt vagyok, meg kiegyensúlyozott, de igazából ez volt a Tini Ádám, egy ilyen csibész kisgyerek.
Ugye akkor a kis Jászló Ádám kapaszolt a medence szélén, hogy fél, hogy belehal a vízbe. Aztán gyerekkorodban vagy fiatalkorodban mondtad, hogy amikor nem jöttek az eredmények, akkor fel akartad adni. Most úgy érzem, hogy tényleg felnőtt, hiszen nem adtad fel, és most már egyre jobban jönnek az eredmények. Mióta dolgoztak együtt Túros Mátéval?
Covid után még én a Tomival elkezdtem edzeni, mert ugye volt egy szünet, 2020 tavaszán volt egy ilyen Covid szünet. Akkor ugye az úszás is félbe maradt, és akkor a Petrov Anatolival is félbe maradt a munka. És utána a válogatott újra kezdhette az edzéseket, Covid-tesztér cserébe, és akkor megkérdezte a Kemeresi Tomi, hogy én szeretnék-e vele úszni. Akkor még az Imre bácsival készült, és akkor olimpiáig ugye a Tomival és az Imre bácsival úsztam, és akkor olimpia után 21 szeptemberétől már a Mátéval. Szóval, ha jól számolok, akkor lassan 5 éve együtt készülünk, és hát elég jól sikerült szerencsére a közös munka. és én úgy gondolom, hogy sok van még nagyon bennünk, mind a kettőnkben. Ő is nagyon nyitott és lelkes, látom rajta. Főleg akkor, amikor én is lelkes vagyok. Úgyhogy szerintem nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és nagyon örülünk neki, hogy ő az edző most.
És ugye említette, ez röviddel utána meg is jött az első sikert, hát gyanítom, hogy nagyon nagy szerepe van benne, hogy felnőttél, illetve hogy tényleg olyan szinten kezdtél fejlődni, hogy megjött ugye az első 23-as EB bronzérem. Arra hogy emlékszel vissza?
Nehezen amúgy, régen volt már, de emlékszem, hogy nem is számítottam erre az egészre. Akkor még az volt, hogy én nem nagyon akartam úszni, amúgy elég érdekesen hangzik, de úgy voltam vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor lehet, hogy én akkor így kiszállok. Viszont 200 háton, akkor még 200-as úszó voltam, vagy valami olyasmi. Ugye ott összeszedtem egy bronzérmet. Annyira nem volt jó az idő amúgy, szóval annak nem örültem nyilván. Én az időnek sosem örülök valamiért, kivéve olimpiai szint. De amúgy nem nagyon szoktam örülni, viszont a bronzéremnek nagyon örültem, mert a többiek is láttam, hogy nagyon örültek neki, mert ugye ez volt az első U23-as verseny, és én szereztem a legelső érmet, szóval az adott egy nagyon nagy pluszt, és visszanéztem az úszást, és láttam, hogy egy csomó hiba van benne. Ezt sorolnám, akkor nem tudom, nagyon hosszú lenne az interjú, de a forduló rajt azok még mindig gyengék, de láttam azt, hogy még így is ott vagyok, ennyi hibával. És akkor így lehet, hogy egy kicsit így valami átkattant a fejembe, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk, hogy mit tudok akkor, hogyha rendesen felkészülök rá, kijavítom a hibákat, szóval így tudatosan. És szerintem ez a verseny, meg ez az élmény, hogy így visszanéztem, és láttam, hogy milyen szörnyű konkrétan az úszásom, így átkapcsolt, és akkor azóta így egészen tudatosan csinálom a dolgaim.
Ez itt még mindig a Bajnokok és Jászó Ádámmal, a 8-szoros magyar bajnok úszóval, európai bronzérmes, ugye világbajnok helyzet olimpikonnal beszélgetünk, és ugye azt mondtad, hogy szörnyű volt az úszásod, és a fordulód még a mai napig nem az igazi, hiszen ugye alapvetően te hátúszó vagy, viszont említettem az elején, hogy nagyon sok oldalú úszóként tartanak számon. Szereztél magyar bajnoki címet egyébként nem csak hátúszásban, hanem gyorsúszásban is. Ennyire maximalista lenne Jászó Ádám?
Annak tartom magam maximalistának. Nagyon sokat dolgozok a konditermi edzésekkel is. Viszont a delfi lábat azt még nem nagyon sikerült összerakni, az egy olyan lyuk. Elég sok mindent kipróbáltunk, volt, ami használt egy kicsit, de így még nem tudtuk ezt így megfejteni, hogy mit kéne csinálni. Így próbálunk segítséget kérni különböző edzőktől, segítőkészek amúgy adnak jó tanácsokat, úgyhogy reméljük, hogy egyszer így meg lesz a válasz erre, minél hamarabb.
Bocsánat, de egyébként lehet ez alkati kérdés, hiszen ugye 202 cm-esen, ugye gyakorlatilag a forduló az egy bukfenc a víz alatt, és ha belegondolunk, hogy a tornászok is pici, apró termetűek, nyilván ez egy valami, amin tényleg nem tudtok segíteni, hiszen ekkora vagy.
Igen, ebben biztos, hogy van valami, mert ezt a rajtnál is megfigyeltem, hogy én amikor a rajtkőn így összekuporodok, akkor nekem a reakcióidőm az másfél tizeddel rosszabb, mint egy ilyen mondjuk 20 centivel alacsonyabb embernek. Ezt is nagyon sokat néztem, mert ebbe is van ugye idő, tizedek, csak a rajtba. Közben rájöttem, hogy nekem a reflexem, mert semmi baj nincsen. Tehát nem az a baj, hogy én csiga lassú lennék, hanem ugye a magasságom kicsit korlátozza ezt. De amúgy fordulóban is ez van, mert akkor nagyobbat kell így, vagy jobban össze kell kuporodni ahhoz, hogy olyan kicsi legyek, és olyan gyorsan meg tudja fordulni, mint a többiek. A delfi lába meg azért lehet ez, mert ugye hosszak a lábaim, hosszú a törzsem is, és azt megmozgatni azért az nem egyszerű. Tehát az nagyon sokat kell még erősödni a törzsemnek is, meg a combomnak is, de ezen vagyunk, hogy minél erősebb legyen, és minél gyorsabban ki tudjuk ezt küszöbölni.
Akkor egy érdekes kérdés, ezért hát, hiszen ugye alapvetően te hát specialista vagy, az idén is 50 és 100 méter háton nyertél OB-t, korábban 200-on is, illetve volt ugye, hogy említettük, egy gyors úszó magyar bajnoki címed is, de gyakorlatilag a hátúszásnál a rajt és a rajtkő ki van ugye iktatva.
Igen, amúgy ez is nagyon érdekes, mert a hátrajtomnál viszont a reakcióid az meg tök jó. Tehát nem is értem, hogy ez hogy van, mert ott amúgy ugyanúgy fel kell kicsit húzni magad, csak nem annyira nyilván, nem annyira kell összekuporodni. Nem tudom, hogy ez miért van, annyira nem is izgat igazából, de örülök, hogy legalább háton nem hátráltat a magasságom. De ott ugye a delfin az ott van ugyanúgy, úgyhogy ezt majd meg kell fejteni.
És ha már a hátúszásról beszéltünk, azért nem lehet egyszerű egy korszakos zseni Kós Hubert mögött úszni hátat manapság, és akkor ugye ne is beszéljünk még Milák Kristófról, aki ugyanúgy most már odakacsingat a gyorsa, hiszen ugye te is indultál, nyertél már országos bajnokságot gyorsan, tagja voltál a gyorsváltónak, amelyik VB-n ötödik lett. Tehát a te számaidban tényleg olyan korszakos zsenik vannak előtted, akik húznak vagy gátolnak, hogy látod?
Egyértelműen húznak. Szoktam nézni, ahogy úsznak, ahogy versenyeznek, így próbálom ellesni a dolgokat tőlük. Nyilván azért kicsit zavaró, hogy ott vannak előttem, és hogy például a Hubi is, hogy százan ennyivel előttem van, de sejtem, hogy miért van ennyivel előttem, tehát tudom, hogy én nekem mit kell ahhoz fejleszteni, hogy közelébe érjek. Az, hogy 100-on utalérjem, az kétlem azért, mert nagyon, tényleg nagyon jó úszó, azt el kell ismerni. Viszont 50-en látom a lehetőséget, hogy ott fogható, úgyhogy most így ez a fókusz. Ugye ez egy-kettőt viszik ki a világversenyekre, úgyhogy én ezt el tudom fogadni, de nyilván megteszek mindent, hogy minél közelebb kerüljek hozzájuk, és ha lehet, akkor még meg is előzzem őket.
Ugye legutóbb épp az idei Európa-bajnoksággal kapcsolatban az országos bajnokság után Sós Csaba szövetségi kapitány azt mondta, hogy ideálisan most azokat viszik csak ki, akiknek realitás a döntőbe jutás. Ugye te többször is húztál már döntőt EB-n. Most hogy állsz egyébként az országos bajnokságon? Jó időt húztál, de még nem volt meg az EB szint. Mik most a következő célok, hogyha erre az évre gondolunk?
Egyértelműen az EB-re szeretnék szintidőt úszni. A döntőre azért nagyon sok esélyem van, még így is, hogy nincs meg a szint, viszont én azért szeretnék biztosra menni, és legalább egy számból szeretnék szintet úszni. Ez most így az 57 lesz, vagy hát arra fogok rámenni most a következő versenyen. Szerintem simán meg tudom úszni, úgyhogy most ez így a közeljövőre a célom. Távolra meg nyilván az olimpia, tehát az nyilván a szemem előtt tartom, és arra fogok majd felkészülni.
Ugye 2028-ban Los Angelesben 26 éves leszel, sőt még akár 32-ben Brisbane-ben is csak 30. Vannak már egyébként ilyen hosszú távú tervek, hogy vagy most, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy ha egy sporton nagyon magas szinten úszik év, vagy sportol éveken keresztül, akkor azért abban könnyen kiéghet. Nyilván fiatal ember vagy még, de hogy tekintesz most még a pályafutásod hátralévő szakaszára?
Én egyértelműen 32-ig tervezek. Utána azt még nem döntöttem el, de addig biztosan szeretnék úszni. Látom magamban azért azt, hogy meg tudom csinálni ezt a 6 évet még bőven, és úgy érzem, hogy elő tudok maradni. Utána még majd el fog dőlni attól függően, hogy sikerül az olimpia. Remélem ki fog jutni, és remélem jól sikerül, és akkor egyértelmű, hogy folytatni fogom. De néha azért érzem azt, hogy mondjuk a hosszú a szezon, tavaly azért elég hosszú volt, Szingapúr augusztusban volt, meg most is az EB az is augusztus közepe, tehát az még hosszabb lesz. Azért akkor így már megérzem, hogy utána így azért jól esik a pihenés, tehát azért egy-két hét, sőt, még így három is jól tud esni, de vissza tudok rázódni elég hamar, úgyhogy nem érzem még azt, hogy bármikor így a közeljövőbe kiégnék.
Egyébként most ugye az OB után, mikor beszéltem edződdel, Túrós Mátéval, azt mondta, hogy egy pici pihenés. Hogyan pihen Jászló Ádám? Tehát mi az, amivel mondjuk ki tudsz kapcsolódni, legyen ez aktív pihenés, vagy mi az, amit egy fiatal ember itt Pécsen csinál?
Én olyan, az a fajta vagyok, hogy én ha pihenek, akkor azt így nagyon pihenek. Tehát akkor fekszek, vagy kint vagyok, vagy családdal töltöm az időt, vagy videójátékozok. Tehát én bent, akkor otthon vagyok. Néha-néha van valami program, ilyen mozi, vagy ilyesmi, de én nem aktívan szoktam pihenni, tehát mindig vagy ülök, vagy fekszek, vagy valami ilyesmi, úgyhogy nekem ez a pihenés.
Egyébként megismernek most már Pécsen, hiszen azért ugye 8-szoros országos bajnokként most már EB-ken, VB-n, olimpián jártál, tehát szép lassan, ahogy fejlősz, nősz, és egyrebbak az idők, egyrebbak az eredmények, azért, hát nem is azt mondja, hogy egy sztár státuszba, de azért egy sikeres sportoló státuszba érsz. Megismernek-e már az emberek az utcán, vagy hogyan éled meg ezt a, hát mondhatjuk azt, hogy növekvő népszerűséget?
Hát ez a növekvő népszerűség azért, én még azt mondanám, hogy az uszoda környéke. Így városba azért nem. Egyrészt nem nagyon szoktam így járkálni, de hogyha járok, akkor nem ismernek, és akkor nem az van, hogy odafut, hogy úristen, adj egy autogramot, vagy közös képet, tehát ilyen nincsen azért.
Mi kell ehhez, vagy hogyha esetleg ez eljön, mert nyilván tudjuk, hogy mi kell ehhez. Jó eredmények, még jobb eredmények, és ugye itt az olimpia, tehát eljátszottál már a gondolattal.
Persze, mindig el szoktam játszani. Amúgy én nem szeretem ezt a hírnevet. Már ami most van, az is nem az, hogy teher vagy zavar, de meg vagyok nélküle, tehát én csinálom a dolgomat, és akkor nyilván most elismerik, az nekem bőven elég. Viszont így a hírnévre visszatérve, hogy inkább az uszoda és környéke az, ahol így megismernek, és akkor ott most az OB-n is voltak nézők, akkor azért odajöttek, gratuláltak, meg kértek autogramokat, meg képet. Az azért jól tud esni. Meg itt itthon is a vendégek is ismernek, meg ők is gratulálnak, mindig érdeklődnek, szóval szoktunk így beszélgetni, és amúgy én nem gondoltam, hogy én ilyen szintre el fogok jutni, de amúgy meglepő is, hogy ilyenek velem, ilyen kedvesek, és követik a dolgaimat, meg jól is esik, hogy elismernek, és érdeklődnek is.
viszont ugye még egyszer ez itt a Bajnokok Jászló Ádámmal, és talán a műsorunk célja egy picit az is, hogy igenis a magyar közönség ismerje meg azokat a bajnokokat, akik igenis tesznek érte, hiszen ahogy említetted a beszélgetés elején, talán némiképp handicappel kicsit későn kezdted az úszást, tehát volt egy kis hátrányod, nem is feltétlenül volt mindig egyenes az út addig, hogy ide eljuss, de tényleg most már sikeres úszó vagy Magyarországon, és azt hiszem, hogy ennek elsősorban a kemény befektetett munka az, ami köszönhető.
Ez így van, és a kitartás nyilván. Nagyon sok, szerintem túl sok, az a baj, túl sok mélyponton volt. Szerintem ennyinek nem is kellett volna lennie, vagy nagyon sokáig tartott. Volt egy ilyen, nem is tudom, szerintem 4-5 év, így a tinédzser kellős közepén konkrétan, ami így azt se tudtam, hogy merre van az előre konkrétan. Tehát így se iskolában nem tudtam, hogy mi van, vagy mit akarok, se úszásban nem tudtam, hogy mit szeretnék. És csak így össze-vissza voltam, és nem is értem, hogy nem hagytam abba egyáltalán az úszást, mert volt egy időszak amúgy, amikor abba hagytam, és akkor boxolni elkezdtem. Az egy fél évig tartott. Szerintem az mentette meg egy kicsit a karrieremet, mert elkezdett hiányozni az úszás. És hát onnan visszajönni, és ezeket az eredményeket elérni, az meglepő volt számomra is, és soha nem gondoltam volna, hogy ilyen mondjuk olimpikon leszek. Szóval, ha ez valaki nekem így 10 éve azt mondja, hogy olimpikon leszel, és döntőbe fogsz jutni, akkor biztos, hogy kiröhögöm. Tehát ennyire rossz volt a helyzet.
Egyébként mi segített, vagy ki segített? A család, a szülői háttér, a közeg, vagy tényleg azt mondtad, hogy mert hiányzott az úszás? Mert én úgy kezdem összerakni a képet, hogy Jászló Ádám nem feltétlenül a valahol legtehetségesebb úszó, viszont az a kemény munka, amit beletettél, és tényleg ahogy azon a folyamaton keresztül felnőttél, pontosan azt tesz sikeressé.
Ez szerintem nem igaz, mert nagyon sokan, tehát igazából csak azt hallom, hogy én mennyire tehetséges vagyok, és hogy voltam. És azért jutottam el arra a szintre, így még ennek a valaminek a közepén is, tehát hogy ugye nem akartam, mert ugye tehetséges voltam.
Viszont akkor így teszem fel a kérdést, ki segített abban akkor a nehéz időben, hogy rátalálja a helyes útra?
A szüleim, tehát nagyon sokat nekik köszönhetek, ezt sose mondtam nekik, és szerintem nem is fogom, mert ők se ilyenek azért, hogy így érzelgősek, de nagyon sokszor történt olyan, hogy mondjuk rossz volt egy verseny, és apa hurcibált versenyekre, még nem volt jogsim, meg semmim, és akkor hazafele mindig beszélt, ilyen monológot tartott. De nagyon sokszor előfordult, és akkor mindenféléről beszélt, hogy motiváció, hogy mit tanácsol, hogy mit csináljak, mire figyeljek, mire ne figyeljek. Tehát nagyon sok tanácsot adott, és nagyon-nagyon sokat beszélt, és nagyon jókat mondott, és szerintem ő még a mai napig azt hiszi, mert most is néha elő szokott ez fordulni, ha valami hülyeséget csinálok véletlenül, azért szeret tanácsot adni, és nyilván foglalkozik velem is, meg a nővéremmel is, és próbál így jó irányba terelgetni minket. Tehát beszélt, mondta a dolgait, hogy ő mit lát, mire gondol, mit csináljak, és mindig azt hitte, meg szerintem ugye ma is azt hiszi, hogy én csak így ott voltam, és így hallgattam, és így egyik fülemen ki a másikon be. Mert ilyenkor én nem szoktam visszabeszélni. Nem az, hogy visszabeszélni, mert nem vitatkozunk, csak ugye mondja, én meg hallgatom. És akkor én nem szoktam rá reagálni soha. Én mostanában szoktam azért így elmondom a dolgaimat neki, de ugye azt hiszi, hogy én nem figyeltem, és akkor egy fölösleges duma volt az egész, közben ez nem igaz. Nagyon sok mindent megjegyeztem, megfogadtam, úgyhogy nagyon sok olyan dolog van, amit ő mondott nekem, és ő tanácsolt, és én ezt megfogadtam, és lehet, sőt, biztos vagyok benne, hogy ezért vagyok most itt.
Akkor azért nagyon-nagyon bízom benne, még ha azt is mondtad, hogy ezt sosem fogod neki elmondani, hogy akkor itt a rádió keretein belül ezt majd ő meghallja, és tényleg nagyon büszke lehet a fiára. Egy picit tekintsünk még előre, Ádám, hiszen ugye említettük azt, hogy 2 év múlva olimpia, és hát azért Párizsban már ott lehettél, és azért olimpián, ahogy említetted, 10 éve senkinek nem hitted volna ezt, hogy te tényleg egyszer olimpikon leszel és döntőt úszol. Megélve Párizst, mik az emlékek, illetve ez mekkora motiváció a jövőt, illetve?
Amúgy ez most furcsán fog hangzani, szerintem nem sokan mondják ezt, de így első olimpiának szerintem ez ilyen nagyon ilyen semmilyen élmény volt. Egyrészt azért, mert nekem nagyon rövid ideig tartott, szóval a gyorsváltó is és a 100 hát is első 2 nap volt. És úgy volt, hogy aki végzett, az még egy napot ott lehet, és akkor utána haza kell menni. tehát még el se kezdődött a verseny, én meg már otthon néztem ugye a többieket, ahogy úsznak, és azért nagyon, nagyon furcsa volt, és azért nem hagyott olyan mély nyomot bennem ez a dolog. Viszont az a döntőt soha nem fogom elfelejteni, az, amikor bevonultunk, és az egész aréna így tombolt konkrétan. Azt hittem, hogy kiszakad a dobhártyám. Annyira durva volt.
És egyébként azt mondtad, hogy nem hagyott ez benned mély nyomot, esetleg tüskét, jó értelemben vett tüskét, ami arra ösztökélte, hogy igenis legközelebb is ott leszek, és most sokkal tovább ott leszek, és sokkal jobban fogom élvezni.
Igen, ez a cél egyértelműen. Szeretnék több számból úszni. Most nyilván az, hogy hogy vannak a számok azon, én nem tudok befolyásolni semmit, de igyekszem több számból kijutni, és szeretném azt elérni, hogy nyilván minél tovább ott tudjak lenni, és minél többet tudjak úszni, mert azért ez, amikor bemész, és így tényleg tombol a tömeg, az nagyon, nagyon jó érzés, nagyon meghatároz, és azt azért nem felejti el az ember.
Ha mondjuk 10 év múlva ismét beszélgetünk, miről beszélgetünk majd?
Ez egy nagyon jó kérdés. Hát remélem arról, hogy milyen volt a következő 2 olimpiám. Hát ezt így azért nehéz megválaszolni, de remélem, hogy még az úszásról fogunk beszélgetni.
Cél lehet? Cél kell, hogy cél legyen egy érem?
Szerintem nem amúgy. Én úgy vagyok vele, hogy most nyilván megvan a célom, hogy 32-ig szeretnék úszni. Most én erre fókuszálok. Előtte nyilván van egy csomó verseny, tehát 27-ben lesz ugye itthon a VB is. Azért az is nagyon nagy élmény lesz szerintem, úgyhogy arra is mindenféleképpen szeretnék kijutni. Úgyhogy így szépen lassan így lépkedek előre, hogy én nem nagyon gondolkozok ilyen 10 évekbe azért, szóval az nagyon nehéz, bármi történhet, akár le is sérülhetek, reméljük nem fogok. Egy ilyen kérdésre azért nehéz válaszolni, hogy mit gondolok, hogy mi lesz 10 év múlva.
De akkor reméljük, hogy minél nagyobb sikerekről tudunk majd ismét beszélgetni, vagy hát nem feltétlenül csak akkor, amikor már lezártad a pályafutásod, de amikor majd visszatekintesz, akkor legyen így. Ádám, nagyon szépen köszönöm az idődet, nagyon sok sikert kívánok a folytatásra, és hát kedves hallgatóink, ez volt a Bajnokok Jászó Ádámmal, önök Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra.
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora.
Véget ért a mai hazafutás. A szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszönöm a figyelmüket. Szabó Szilviát hallották. Hamarosan folytatjuk a körkapcsolással.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Elnyűjt nagy kabát, rám nőtt lassan bőrömmé vált. Fakó szürkére színez, még jól sem áll, eddig hordtam, mégis jó lesz eldobni már. Tovább, aztán mégis újra indul, és
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport.